Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
Sok szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit és a Twitch nézőit, mert hogy a következő egy órában streaming felületünkön is lehet követni az adást videós formában. Én Tóth Béla vagyok, és a 19 óráig tartó adásunkban nem csak, hogy streamingen lehet követni ezt az adást, hanem hát különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó BEC és BL döntők történetében merítkezünk meg abból az apropóból, hogy szombaton itt Budapesten rendezik az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapását a Bajnokok Ligája döntőjében. Ezzel a tudás próbával hangolunk tehát erre az alkalomra. Kis Tamás, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.
És a kvízmester Tóth Béla.
Csak bukni hát, lehet nagyon csak.
Igen, én is tudnátok.
És fölvezetsz minket, mint szak. Emlékszem, egyszer voltunk egy homokfoci 2001-ben, ahol az két elődöntő úgy játszottak a csapatok, hogy csak ollóz, tehát a labda egy percig a levegőbe, és ollózva valaki berúgta. Tehát, hogy tényleg, mint Brazíliában lettél volna. És azt mondta a speaker, hogy most pedig a döntő előtt jön a színész újságíró, vagy újságírók
nem
egymás
volt,
között.
Nem abát szalok,
bemutató mérkőzés. Az bemutató mérkőzés. Ezek, akik addig ollózgattak a homokon, úgyhogy mondom, egy percig nem esett a labda, így jöttek le a perő, hogy na, megnézzük azt a bemutatót. A lábunkat nem tudtuk a homokból kiemelni, úgyhogy nagyon, nagyon óvatos felvezetést
kérek. Talán itt kemollózni kell majd is.
Mit adom akkor
se lehet számítani.
Na.
Na, de lesznek érdekes kérdések, és lesznek olyan feladatok, amik szerintem majd szórakoztatni is fog titeket. Na, de hát előtte akkor beszéljünk erről a BL döntőről. Nem tudom, hogy itt közülünk ki lesz ott majd a Puskás Arénában.
Én Domi. Ott leszek, igen. Egyrészt,
hogy sikerült elintézni?
Örömömre elfogadták az akkreditációt, az UEFA elfogadta így az akkreditációt, úgyhogy megkaptam a visszajelzést.
Thomas Little néven.
Ott leszek, okay, állnéven, igen.
És Arsenal szurkolóként?
Hát ez ugye nem, ezt nem verjük nagy dobra, de
semleges
igen.
Semleges újságíróként.
Igen, semleges újságíróként, de egyébként.
Egy Arsenal mezben.
Egyébként. Nem, azért a mezt azt otthon fogom hagyni.
Ilyenkor alá kell venni valaminek is.
Igen, egyébként a ma délelőtt megnéztem a Hősök terén ezt a kis ingyenes fesztivált, kitelepülést, egyebeket, úgyhogy javaslom mindenkinek, mert jó kis installációk vannak, meg különböző programok, és kipróbáltam a robotkapus nak a...
Sikerül gólt lőni?
Igen. Három próbálkozásod van. Az egyik, a középső, az sikerült úgy eltalálni, hogy az be is ment. Nem túl sok embernek sikerül egyébként, mert elég jó reakcióideje van ennek a robotkapusnak.
Hát ha bekapcsolják, ugye, nem úgy, mint neked.
Nem úgy mindenkem, akinek nem kapcsolják.
Akkor lemerült az ellen.
Igen.
Megifutás közben kirúgta a konnektorból.
Egyébként, de dicséret illeti a robotkapus, mert jó helyre vetődött, de nem ért oda. Úgyhogy,
megemelted a labdát.
Igen, úgyhogy most már nagyjából ez erőt, meg a sebességet, meg a helyet azt be tudom lőni, hogy hova érdemes lőni.
De nem vártok ettől a BL döntőtől, a szombat esti összecsapástól?
Hát ha jól tudom, akkor ugye 7 olyan mérkőzés volt egymás után, hogy csak az egyik csapat rúgott gólt.
Nagyon jól tudod.
Lesz ilyen kérdés?
Nem.
Ja,
nem. Beszélgettünk a héten már egymással ebben a témában, és ott hát szóba került.
Itt van, aki handicap.
Kű, azt elfelejtette.
Hát nem, mert nem lesz, nem lesz kérdés.
Ez nem lesz kérdés, természetesen.
Hát ezt akkor én kérek egy pontot akkor ezért. Úgyhogy szerintem legalább rúgjon mind a két csapat egy-egy gólt, és én nem leszek ott a mérkőzésen, távolból figyelem.
Hello?
Nem leszek ott, az egyértelmű. Nyilván van olyan csapat, amelyik ha bejutott volna, akkor megpróbáltam volna, bár akkor sem biztos, hogy már ott lenni, akkor sem biztos, hogy sikerült volna, de így mondjuk szívbaj nélkül nézem tévén. Sok gólt nem várok, tehát most biztos, tehát ezen a meccsen nem fog 5-0-ra nyerni a Paris Saint-Germain, mint egy éve az Inter ellen, nem mintha az Arsenalnak olyan könnyű idény lenne a háta mögött, mert azért az Internek is jellemzően ugye térdükön jártak, amire jutottak a döntőig, meg olyan ágon is voltak az Arsenalnak.
Csak valamivel fiatalabb Arsenal játékosokról.
Ennyi szóval is fiatalabb, meg az Arsenalnak egyébként amúgy valamivel könnyebb dolga is volt, mint a PSG-nek. Én nem tudom, szerintem az biztos, hogy tehát sokkal attraktívabb futballt játszik a Paris Saint-Germain, de szerintem egy ilyen döntőben egyáltalán nem ez fog dönteni. És az Arsenal ellen iszonyatosan nehéz futballozni, főleg nehéz jól futballozni. Úgyhogy én simán nem tudom képzelni, hogy az Arsenal ezt valahogyan behúzza. Szóval mondjuk, ha nem lennék a PSG helyébe, ha 1-0, mondjuk a 60. 70. percben 1-0 az Arsenalnak, azt mondom. De hát persze oda el kell jutni, hogy a 60. 70. percig mondjuk ne kapj gólt a PSG-től, de majd meglátjuk.
Te már rutinos kvízjátékos vagy, mert hát már voltál.
Egyszer voltam, így van, az nagyon komoly rutin.
De hát így is tapasztalta vagy, mint a rivális.
Jó, abszolút a kvízújoncok vagyunk miatt, amivel.
Na hát szerintem meg is húzzuk az
időt. Engem érdekel reggeli szombaton. Sonka, talán azt el tudom kérdezni.
Nem tudom, hát gondoltam rá, hogy egy angol reggelivel hangolok, de nem. Hát semmiképpen nem párizsi, de ha egyébként, hogyha a meccsről egyetértek, én is kevés gólt várok, tehát azt gondolom, hogy...
Abban bízol inkább.
Hát bízom is, meg úgyis várom, szerintem elég küzdelmes mérkőzés lesz. Én úgy érzem, hogy nagy része a meccsnek a középpályán fog eldőlni, meg ennek az egésznek a kimenetele. Most az, hogy ez mennyire látványos, meg nem látványos, valószínűleg ez nem lesz annyira látványos, tehát itt nem arról lesz szó, hogy 3-4-5 gól esik. Szerintem 3 gól alatt leszünk. Nyilvánvalóan én reménykedem benne, hogy a Leónak a predikciója jön be valamilyen szinten, és valamilyen módon az Arsenal ezt, ha már ennyi idő után végre újra BL döntőt játszik. De, mint tudjuk, 2006-ból is lehet egy kiállítás, ami ugye mindent felborít, és akkor nem úgy alakul, ahogy készül az egyik
csapat. De ne is menjünk bele részletesebben ebbe a döntőbe, mert lehet, hogy majd szóba kerül valamikor a játék során.
De tőled függ végül is.
Van SMS számunk, a plusz 36 30 55 55 605-ös számon hozzá lehet szólni az adáshoz, adott esetben a kérdésekre válaszolni, és a Twitch felületünkön szintén hozzászólásban lehet tőlünk kérdezni, vagy válaszolni a kérdésekre, és szerintem ne húzzuk az időt. Láttok magatok előtt 6 borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör, emlékezetes bekés BL döntőknek.
Mindenki húzzon egyet?
Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz, igen, akkor ugye egyszerű.
Ez igaz.
De még ne nyissátok ki a borítékot.
Van rajtuk szám, vagy nincs
meg semmi?
Hát egyébként van.
Bekés BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. Három helyen, három pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor, Leo, veled. Nyisd ki a borítékot, és először
hát próbáld megállapítani. Lehet segíteni, vagy?
Persze, hát beszélgetünk.
Lehet. Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy megdöntőről lehet szó.
Ez a 99-es.
Nagyszerű.
Ez a Manchester Bayern.
Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane, azt hiszem, el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az az egyik.
Megvan, igen, az egyik megvan.
Az egyik. Védelemből talán Jaap Stam volt.
Nagyszerű.
És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen. És
kit keresünk tehát akkor?
Blomqvist.
Nagyszerű.
Ő volt.
Megvan, akkor mind a három hiányzó játékos sikerült
kitalálni. Ez az a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
És Johansson elnök úr sem.
És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
Hozzáteszem joggal.
Mit mondott
a
United
játéka? Teljes joggal.
Mit mondott?
Nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
Igaza volt, hogy
nem volt jó ötlet. Oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, hogy Jenő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és amikor az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 perce Beckham visszament a szélre,
igen.
És akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United játéka,
és ugye
Sheringham és Sulsár beállapított.
Klasszikus csodacseri.
Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez. Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
Hát
Collina.
Nagyszerű.
Jó.
Nem megtaláltam, most elrabolta a válasz lehetőséget.
Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
De ezért nem mondtad azért, neked adom. Vagy hát...
Tudtam volna.
Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpasszt Teddy Sheringhamnek?
Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól, hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt, Miután azt hiszem, Strunc rossz helyre fejelte ki a labdát.
És Fink. Fink.
Vagy Fink, nem Strunc, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink rossz helyre fejelte ki a labdát.
Hát nem, a szület átment a hosszúra, és visszafejelték.
Igen.
És úgy pattogatott
igen,
a labdát, volt, és Fink a lábán volt, hogy kirúgja, és, ne, és
volt,
nem találta
el. És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábára, onnan a Scheringem egyből rárúgta.
Nem.
A Scheringem az belekanalazott. Az valószínű, nem is kapu, nem ment volna a kapura, kicsit mellé tartott.
Tényleg abba beleért.
Most nem tudom, a Geeks talán.
Így van, Geeks, Ryan Geeks volt az egyáltalán lövés.
Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Geeks volt.
De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy a kirúgta volna a világból, a helyet oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Geeks, és abba ért bele a Schenning.
Soma már bontott egyet.
De még nem néztem meg.
Tomi, veled folytatjuk akkor. Jön a következő borítékat.
Hiába bontogat.
Ezt a borítékat egyelőre remekül oldotta meg Leo. Na Tomi.
Jézusom.
Derítsük ki, melyik csapat.
Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a BL.
Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arie Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításával szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
Na melyik? Tehát Ajaxról van
ez
szó.
Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
Óvodás voltam, annyira biztos, hogy képbe vagyok.
Gondold el, hogy akkor...
Menjünk végig a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruud Krol, Wim Surbier. Ugye ez volt a védő hármas. Uh-huh. És akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
Középpályán akkor ezek szerint?
Igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint. És akkor a középpálya Arie Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik. És elő pedig Cruyff és Piet Keizer.
Óriási futballista volt az összes egyébként.
És a jobb, itt is a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső.
Aki nekem van egy ilyen Rensenbrink lehetett?
Nem.
Most ugye nem segítséget használsz.
Ja, nem.
Azon gondolkozom, hogy ez ugye háromszor nyert az Ajax Becket, hogy ez most melyik.
Igen,
Én szerintem a Vasovics, ha az első, akkor a Vasovics az az a pana elleni, de igen.
Annyiban segítek
Nézkez
akkor, hogy...
biztos. Johan Nézkez, és Johnny Rep, és Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
Hát igen, csak akkor még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff, Krol, Surbier hármas előtt.
Megvan eddig akkor kettő, tehát Nézkez és
Blankenburg. Az. Tudom, hogy ott van ott nem láttam szerintem.
És akkor melyik döntő ez?
Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
És Blankenburg adta...
Igen.
Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan?
A 73-as döntőt?
Az nekem se lesz meg.
Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
Nem, nincs meg nekem se.
Itt közeli országban.
Bécsben?
Hát, segít. Nem.
Belgrád.
Marakana.
Igen.
És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk 73-ban.
Juve, nem?
Juve, és itt lennék az edző személyére
kíváncsi. A Juve edzőjének? Igen.
Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
Most sikerült belehúznom.
Nagyon jó kezed van.
Együtt gondolkozunk.
Na ki lehetett
az edző? Mert ugye az Ajaxnak Kovács volt az edzője 73-ban már, nem a Michels.
Annyit segítsek a nemzetiségében?
Nem valami... Nem.
Nem olasz.
Most csehszlovákra gondol, valami kimondhatatlan nevű csesz, kimondhatatlan nevű, szinte ismeretlen csesz, valami Vicsek, nem az, de valami ilyen nevű.
Szabad a gazda?
Persze.
Csesmír Vicpalek.
Na, mondtam.
Majdnem egyébként. Jó, hogy közel jártam.
De nem véletlenül ezt jegyeztem meg, mert először is nem nyerték meg.
Könnyű feladat.
Ez jó volt, igen.
Na én mit kaptam?
Na, neveket mondj aztán hátra.
Kapuban Rogério Domínguez. Védelemben Márkitas és Pajín. José María Vidal és José María Zárraga. És elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento. Úgyhogy beraknám Puskást.
Nagyon jó eddig.
Beraknám Di Stefanót.
Igen, és akkor keresünk egy
belső védőt.
Santa Maria.
Santa Maria. Igen.
De legalább a nagy neve. Hát ez, ez a Frankfurt. Ez csak a 60-as lehet, mert a Puskás, Puskás azon az egy győztes megdöntő játszott.
7-3.
Mondjuk rugott 4 volt.
Puskás 4, Di Stefano 3.
Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt
gólját? Eintracht játékosok.
Nem, a helyet az nem... Az Iggy Helt, az mintha ott nem, játszott volna. Nem. De lehet, hogy...
Azt... Ezt jobban meg kellett volna nézzem, amikor...
Nem, ezt biztos... biztos
három nem. Német...
Richard Kress és Erwin Stein. Ők
Így van, jogos, jogos.
Milyen nemzetiségű volt a játékvezető?
1960-ban? Szerintem olasz.
Segít a helyszín.
Skót.
Igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
Én hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, hogy oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
Például, ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrással,
labdaszedő volt.
Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, mert hogy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Inter, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettségokat. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
Hát ez honnan tudod, hogy nem vezethet? Figyelj, én azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
De róla mindenki tudja.
Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
ne, ez csak István miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten beadöntött vezetni. Persze. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választotok, és folytatódik ugyanez a játéktípus, igen. És,
Ezért jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az, amely egy jól legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert hatodszor a Real, de aztán szerencsére.
No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
Szám nélküli borítékkal. Na, kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli, Maldini, Panucci, Bobán, Albertini, ott van egy X, Donadoni, van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X, az az első X.
Én szerintem mondom, szerint Desai.
Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben, nem tudom, Tassotti, vagy Costa Curta, Costa Curta még nem játszott ezen a meccsen, nem mindegy, biztos sérült volt.
Soma, hát ha tudod.
Hogy miért játszott
Costa Curta?
Akkoriban fix kezdő volt.
Ezzel nem készültem, tehát ez kérdés ugyanem, nem fogadnak bennem.
Sérült volt. Még az is lehet, akkor még az is lehet, hogy sárgás volt. Szerintem akkor még nem volt olyan, hogy az elődöntők után 94-ben biztos nem, mert a Ballack se játszott BB döntőt.
2002-ben így van.
Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
Capello.
Capello, persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonai Hossza. Volt.
Capello volt.
Capello.
Te jó vagy a helyszínekben, melyik hát városban rendezték?
Athén olimpiai stadion, persze. Görög repülős sztrájk volt másnap. 70 millió ember volt a reptéren mozdulatlanul.
Visszamentek szerintem a városba. Legalábbis ami
onnan nehéz
a
milánóiak. Ugye
mert buszos sztrájk
hát
is volt.
Hegy van a reptér és a város között, úgyhogy igen, busszal meg kell kerülni.
Hát ha én milánói vagyok, előző este 4-0-ra megverte a csapatom a Barcelonát, akkor semmi se zavar, és bármikor visszamegyek a városba. Tehát gyalog is.
Okay. Egy jó cacik itt megkóstolni.
Jössz, Tomi. Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt. Hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad
ki. Nyilván az
1957-es.
Éve valami ilyesmi.
Na?
Hoho. Ez gyanús, hogy ezt lehet, hogy tudni fogom.
Na,
ez már modern kori dolog ez. Ez egy Barcelona lesz.
Nagyon jó.
Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni. Ott van egy X egyébként
akkor
elől.
Akkor ez a 2009-es lesz.
Az...
Messi és Eto mellé keresünk valakit.
Vagy 9 vagy 11.
Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
Aha, ez már sokan segít az értelemben.
Keresünk egy bal de ez hátvédet.
Ez biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
Hát itt
magyarul
azt.
Nem Dani Alves, hanem mondjuk...
Itt azt.
Abidal, logikusan.
2009.
Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
Akkor az nem.
Silvinho.
Az nem. Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van égszerve, az meg a Viktor Valdes, gondolom.
Az biztos.
Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
De, akkor már igen.
Ugye? Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
És keresünk egy bal hátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott bal hátvédet.
Nem.
De miért nem játszott jobb hátvédet? Mert ott volt. Na mindegy, az biztos.
Leo egyébként már mondta. Te már kitaláltad.
Szilvinho.
Igen, ez 2009.
Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
És hogy?
Hogyan? Igen. Nem, te másra gondolsz, az a második volt. Szerintem, amire gondolsz, hogyan volt.
Eto?
Igen, Eto.
Eto.
Messi gólra.
Messi fejes gólja.
Amikor így átfejelte a kapust.
Hát és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
Az elődöntőben?
A Real Madridot.
Nem. 2009. Ez a 2008-2009-es idény.
Akkor nyertek.
Nagyon emlékeznek először
Guardiolával.
Ez az az idény, amikor ugye 6 trófát gyűjtöttek be. Az volt a Super Barcelona tényleg.
Valami angolt?
De nem.
2009.
2009-ben.
Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
Ja, a Chelsea.
A Chelsea.
Hát nem,
az Övreből, persze.
Az akkora csalás volt, hogy a Chelsea.
Nekem
se kutyám, se macskám a Chelsea, de akkor minimum 3. Minimum 3 égben kiáltó.
De akkor 11-ben is játszottak a Chelsea-vel, csak az negyed döntő volt?
Utána is játszottak, igen. Nem, amikor igen. Volt, amikor, de meg előtte
mert
volt, amikor
Ronaldinho rúgta a Ronaldinho azt a...
Az korábban volt. Szerintem az 2006, szerintem.
Így van, az 2006.
Nagyon jó, de végül meglett a megoldás, igen, és az volt ugye az az elődöntő, amikor Drogba a végén, hogy ez it's a disgrace.
Az volt. Övrebből ott
a Balak le akarta harapni a fejét a bírónak.
Olyan 11-eseket nem adott meg a Chelsea-nek.
És még így is majdnem továbbított a Chelsea egyébként, mert ugye Essien rúgta, ugye azt hiszem a... Ja nem, Essien rúgta a Chelsea gólját.
És a végén
egyenlített. És a végén egyenlített a Barca. Iniesta.
Na nézzük. Kapuban X.
Az jó.
Védelemben Johnny Hansen, X, Franz Beckenbauer és Udo Horstmann. Középpályán Jupp Kappelmann, Franz Roth és Bernd Dünnberger és Rummenigge X, Gerd Müller.
Hát ez Leónak a
szerepe. Úgyhogy a kapuban...
Na de várjál, hadd bontakozzon ki soma.
Kapuban...
De először is melyik év?
Ez a Bayern München.
Hát ideig én is
eljutottam. Igen, ideig jutottunk el.
egy kulcsnév van, amiből ki lehet találni, az a Rummenigge, mert az akkor még gyerek volt. Tehát az
gyerek volt.
Az utolsó Bayern.
76-os.
4-5-6-ban nyert a Bayern, és a Rummenigge csak... Igen. Akkor még Rummelfliegének becézték, ezt Csernai Pali bácsitól tudom, aki az edzője lett később, és aranylabdás az ő keze alatt, ugye Rummenigge kétszer, és ő mondta, hogy Rummelfliegének becézték, ami azt körülbelül hülye lefordítva egy ilyen zavarodottan röpködő legyecske. Annyit jelent magyarul, az, hogy Rummelfliege, mert hogy a pályán úgy viselkedett, mindent tudott a labdában, gyors volt, erős volt, okos volt, de még össze-vissza szaladgált, tehát még nem volt az a kiforrott klasszis.
A kapus mindegy, szerintem a legkönnyebb.
Azt tudni fogod.
Igen.
Ikonikus német kapus.
Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvence, feketében védett. Igen, őt tudjuk.
Dinamo nadrág.
Hogy hívják?
Hát.
Nem fog eszembe jutni. Sepp Maier, persze.
Acingi macska.
A Breitner lehetett ebben a csapatban? Paul Breitner?
Hát hova gondolod őt egyébként, mert szerintem ott minden poszt megvan, ahol, tehát minden poszton van név, ahol mondjuk Breitner előfordulhatna.
Hátvédsor, hogy néz ki? Hansen?
Hansen, Beckenbauer, Horstmann.
Akkor nem, Breitner akkor a Reálba volt szerintem,
igen,
és szerintem
igen.
A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt, a Beckenbauer úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauernek kicsit szabadabb
igen.
Játéka és volt.
Megvan akkor a középső védő az egyik, Schwarzenbeck.
És akkor Rummenigge és Müller mögött irányítóba?
Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
Nagy név, nem?
Nagy név.
76-ban biztos, hogy ott volt.
Annyit segítek, hogy még mindig ott van a Bayern környékén, sőt, mi több.
Azaz.
Nagyszerű.
Már gondolkoztam, hogy 76-ban volt-e még a Hönes, de egyrészt nem volt az annyira öreg akkor, másrészt abban az évben ugye ő hagyta ki a 11-est, mielőtt a Panyenka, Panyenkázta volna a Maiert.
Két kérdés még. Ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
És hogy kivezette, azt is meg fogod kérdezni.
Hát akkor viszont tudod, már a kérdést is tudod. Nem?
Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója, de már Malonyi Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
Karcsi bácsi
vezette.
Volt a másik oldalon.
Szerintem egy ilyen. Uh-huh. De Karcsi bácsiról annyit, hogy azt hiszem, mert ez egy jó sztori, hogy Münc és tátrai partjelzők lengettek neki, de azért ők, mert hogy melyik volt a beugró, azt nem tudom, mert egy Hámori nevű partjelző volt kijelölve erre, csak előtte volt a Fradi MTK Magyar Népköztársaság kupa döntő, amit valami módon ez a Hámori elcsolt, és eltiltották minden sporttevékenységtől, és beleesett az, hogy lengethetett volna egy Beg döntőben, de így nem mehetett ki. És ezt Népsportnak korrektül le is írta az akkori Népsport.
Kinek a javára tudom. Csalt el az MNK döntőt?
Arról nem szólt a fáma, meg azt meg sem néztem, őszinte legyek, de ez biztos, hogy egy ember, aki azért nem lehetett partjelző egy Beg döntőben, mert eltiltották minden sporttevékenységtől.
Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok Csillagos Ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei
a kulturális
és műveltség is. Mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
És hogy abban az évben kinyerte a Beckett.
Hát adok majd három választási lehetőséget, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. 1-től 6-ig lehet választani, most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. 1 és 6 között mondj kérlek egy számot.
4-es.
4-es, akkor a 4-es zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg. Jöjjön akkor a zeneszám.
Csak a másodikon látni lámpát, amin függ a szemük, még az óvatos cipők. Csak az utat lesik, úgy megyünk ott, minden álmomban. Tehetféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz.
Na? Túl sok pozitívan értelem, nincsen
túl
az arcodon.
Nincs az arcom. Tehát igen, ez egy dupla kérdés.
Itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
Akkor első körben adok neked három választási lehetőséget.
Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
Na hát azt én nem árulhatom.
De 87-es érdek felsorolom neked, meg a Ákos összes dalt.
Őszinte legyen, a számot éppen nem ismerem, de ez nem Cseh Tamás.
Cseh Tamás.
És azt valaki még.
Másik János.
Hát azzal voltak közösen.
Ez nem sokat segített Somának.
Ez viszont 80-as évek. Az biztos.
Na, akkor ez 86.
Nem, hát az évszáma nem annyira fontos, majd a három esemény közül, amit mondok, az kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Első lehetőség.
Az évszám nem fontos.
Félix Magath eldönti a megdöntőt.
83-ba.
Igen.
Az AC Milan kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
Az 94.
A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
91.
Ez külön Tominak. Ez eddig jó, az évszámok jó.
Na, így már tudom.
Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe. A
tippem 91.
Korábbi tippek.
Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
Na Tomi, te?
Hát akkor legyen, persze, hát akkor legyen a 94, hogy ne...
Nyertél?
Na,
94.
Minden más lehetőséget kilőttük, hogy...
Bravo, Tomi. Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
Akkor legyen a 6-os.
6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.
Rég lapa, talpán
szerintem akkor ennyiből már menni fog. Tomi?
Az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleum lámpáról beszélgetünk, ugye?
És akkor mondjuk
azt, hogy ez mikor jelent na, meg, hát ugye mikor volt.
Fél, nagyjából tudni lehet innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
de nézzük meg, igen, a lehetőségeket.
Én az első... Bocsánat, mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
Ne, dehogy is, 60-as évek vége.
Én a 70-es évek elején hát tippeltem volna,
presszer,
de
még Presser az Omegában volt.
Igen, arra van.
Ez 60-as évek vége.
Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a Beck-döntőben. Johan Cruyff először lép pályára Beck fináléban.
Az már lehet.
Puskás sőt. Ferenc hiába talál be háromszor, és a Beck-döntőt elveszíti a csapata.
Az meg korai.
Ez egyértelmű.
Akkor Cruyff.
Persze.
A Cruyffos dolog, igen.
És akkor ez melyik év?
1900...
Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára Beck fináléban.
Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Mint pillanat azt mondja, hogy 60 nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, uh-huh. Milántól.
Nagyon jó.
Itt rúgott Práti Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67.
Nem,
69. Igen, 69. Igen. 69.
Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-es évek eleje.
Igen. Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvízműsor.
Mondják számot, Leo.
Ja,
maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
Hát akkor legyen a 2-es.
2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
Ezt majd én tudom.
Hey Jude, don't let me down. You have found her.
Ennyiből menni fog?
Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude. Azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
Mondom akkor a lehetőségeket.
Mert azt hiszem, ha McCartney a Julian Lennon meg a Yoko Ono föltűnése, ez a Beatles szétesése kapcsán írta. De...
Az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona elveszíti
a
Beck-döntőt.
És a Vangdor stadionban ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
És megállapították.
És nem is öltöztek ott.
És Cibor, és mondták, hogy többet ide ne
jöjjön. És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
Akkor ezt kizártátok.
Ez ugye 61.
Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
Az 68.
Puskás Ferenc a Panathinaikost Beck-döntőbe
vezeti. Az 71, és ez pedig az ott van.
Én szerintem
talán a 71.
De nem,
hát 71-ben már nem volt. Akkor nem is volt Beatles. 68,
így van. Tehát amikor a United megverte a döntőben a Benficát.
Viszont 71-ben mi lett?
Az eredmény, miért a született Somogyi Zsolt.
Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
1-es.
1-es.
Ákos, hűség. Mehet.
Menjünk.
I apologize if it makes you feel bad. See me so tense. No self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it all.
Na, mennyire segített a zene?
Most kellene abba hagyni ezt a tippelgetést, ha mondhatnám, hogy
ez
a, igen.
De ez az abba vége.
Nem ez az Eurovíziós?
Nem, az a Waterloo. És az 70-es, 75 vagy 76, de ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
Most már határolt téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben.
Az
sorozatban harmadjára is az Ajax nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját.
Akkor még nem volt abba.
Rabak Magyar sarkazva szerez gólt a Beck fináléjában.
Az meg 87, akkor és már, akkor meg már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest retippelt.
De az 80.
Így van.
80?
Aha.
Hát akkor és ez nagyjából meg is van.
Azt a 82.
És el is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, marad 2 szám, 3-os, 5-ös.
5-ös szeretném.
Akkor az 5-ös, a hangjelveknek a dolgát nehezíted meg, mert ő eközben villámkezekkel próbálja fúzogatni a számokat.
Szállunk a fényfelé, nézd ahogy az arcunk összeföntjük, a falakat az ég is lesz a
odáig eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
Nem 10 évnél nem idősebb lehet az aztán.
Hát a...
Előadó.
Annyi azért.
Lehet, hogy igen. Na ez volt a bajom, hogy...
Ez az, amikor a zene nem segít, hanem még bonyolítja
hát
a helyzetet.
Segít, tehát maga a zene meg, tehát hát maga a zene
nem,
szám,
nem egy 1959-es megdöntő okay. fog következni.
De az Abbát meg a Beatles hamarabb felismertem, ja, mint ja, ja. ezt, mert na, hogy...
Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
Aztán mondott meg, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
Intim Torna Illegál.
Ah, na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
Ez honnan húztad elő? Na igen.
A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
2010-ben Madridban.
Löw Zsolttal a kispadon BL-t nyer a Chelsea.
Azt 2020.
20, de hogy is az a Bayern volt?
22.
És a harmadik.
21.
Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
Az pedig meg már 2014 május.
No, akkor Intim Torna Illegál örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-es.
De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
Én a...
Maradt a 2010 és a 2014.
Én azt hiszem 2010.
Tomi, tiéd a végső szó.
Hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
Hát a korábbiakból okulva...
De... Legyen akkor 2014.
Nagyon jó!
Intim Torna Illegál.
Jegyezzétek meg.
Nem, ez a borzasztó, hogyha az 2010, az 12 éve volt. És, hát...
és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas. Leo, ez
nem tudok mást választani.
Na 2009.
Hát Madonna.
Kész. Madonna, és már évszámmal együtt?
Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
Madonna? Körül,
mondom a lehetőségeket akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt. Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
Kicsoda? Dida. Jó, Dida, igen.
És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerzője.
Az, az első percben.
Másodikban, nem? Na, 2005, második. Én a gólömre értem haza. Tudom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
Igen, és Mijatovicot azon, hogy kizártátok.
Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárnak.
Bocsa, a zene miatt. A Mijatovic sem emlékszem, de...
Te Madonnás vagy?
Nem vagyok, csak felismertem.
Én szeretem, hogy Madonna az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
Igen, de ez a dala,
ez késői.
Ez késői dala, tehát ez a 21. század eleje valamikor.
Mi volt 2003
és 2005? Ez viszonylag közel most
itt. Most a kettőből...
Én a 2005-öt mondom.
Nagyon jó!
Zenei mágus vagy.
Nem, részben igen.
2009-es volt, tehát ez pont lemonás.
Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
Ne, a 2000-es évek az meg, de mind a kettő 2000-es évek voltak. 2003, igen, az, 2005, tehát ott aztán lövésem sem volt.
És az is ment, hogy Madonna hang up.
Igen,
az meg volt, igen.
Villámkérdésekkel folytatjuk. Yes. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik, hányszoros back és BL győztes a Real Madrid?
15.
Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
Clarence Seedorf.
Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
Cristiano.
Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
Kétszer volt a Palotai, egyszer a Púl és egyszer a Kassai.
Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
Legtöbbször veszített.
Van egy tippem, nem tudom. Az Atletico az 3.
Nem. Jó, sokkal több.
Itt lehet akkor számolgatni.
Hát a Bayern is vagy 6.
Juventus.
Az nagyon jó.
Hétszer.
Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
Soma, kitartja a rekordot az egy Beck per BL döntőben lőtt gólok tekintetében.
Puskás.
Kiszerezte a Beck döntők történetének első gólját.
Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos 56-ban.
Biztos?
Ja nem, várjál, nem is Real játékos, hanem Reims.
Reims.
Kopa. Nem, akkor még nem ott volt.
Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
hát leborulok. Így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
Tomi?
Igen?
Hány Beck döntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
Beck döntők, csak Beck döntők.
Hát figyelj,
mindegyiket 62-ben nyertek.
A 88-ast azt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
68-ast is elvesztették.
68-ast is elvesztették.
73.
A 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
Igen, azóta nem voltak döntőbe. És a azóta nem
volt. Hát a 60-as években még igen, azért volt egy erős sorozatú. Hát
rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőbe.
Igen, csak hányszor az a kérdés.
63, eddig négyet számoltak össze.
Tehát 63, hát 68.
A tippem az 5.
Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
Van, még ott egyszer. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb Beck és BL döntőt?
Tű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett...
Nagyon sokba rendeztek sokszor.
Sokba rendeztek a sokszor. És a várost mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
Egy stadion kell.
Bécs nekem nagyon
ott
erős.
Ott is sokszor.
Mert ott is volt
nem többször.
A Wembley.
De
a Wembley 8-szor.
Ja.
És ugye volt 2011 után 13-ban is, ahogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkor az volt. De Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
90-es volt az a Benficás, ahol mert a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
Na oda mentek,
Eusébio, nem mentek, ment. Eusébio egyedül oda ment, és érdelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
Nem hatott.
Nem.
Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett Beck vagy BL döntőben?
Tyúha, ez valami...
legidősebb játékos.
Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember? Vagy...
Olasz? Lehet olasz?
Lehet olasz.
Ja, akkor Zoff!
Nagyon jó!
Zoff! Tényleg csak elvesztették a...
83-ban.
Ezerben már nem ő véd, de
83-ban.
Igen. Zoff.
Tomi? Melyik együttesben játszott Beck döntőt Kü Lajos?
Jó! Ezt illene tudni.
Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
Belga.
Aha.
Brüzs.
Nagyon jó. Melyik? A Cercle vagy
a... Nem. Hát nem a Cercle. Szerintem azok nem is játszott.
Soma. Melyik évben kellett megismételni a Beck döntőjét?
70, Bayern Atletico, 74.
Igen.
Nagyon jó. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo, sorolj fel...
Nekem eddig is mindegyik az volt.
Most az, hogy a Reimsnek az sose hallott nevű játékosa rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kell gondolkodni. Na igen?
Na de az a kérdés most, hogy sorolj fel a Reims játékosának a csapattársait. Ez nem kérdés.
Ott volt.
Sorolt fel azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik Beck vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
Tehát edzőként.
Igen, hat ilyen van, és vezetőedzőkkel.
Gutmann, Schwarz, Kovács István,
Puskás,
Csernai és Jenei, gondolom.
Nagyon jó. És igen, vezetőedzőket keresünk, azért nincsen itt
Löw.
Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
Real Madrid szerepelt benne?
Jó, eddig jó.
Real Madrid szerepelt benne.
Hát ez csak egyszer volt.
Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
Ez még előtt.
Nem. Már szóba jött.
Ez a 2014-es atletikus.
Ez a Ramos Godin. Godin Ramosos.
2014.
Amikor ugye az utolsó pillanatban
engedített
Ramos. Igen. Soma.
Szabításba rúgtak három.
Hat olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a Beck és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a hat csapat?
Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. Vagy Porto kétszer megnyerte.
Eddig nagyon jó.
Az Porto, az lehet. Nottinghamre tippelek, ők is kétszerben voltak, és mindegy egyszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
azok bejutnak néha, és sokszor bejutnak, és néha vesztenek.
Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
De,
veszített. De hát a kocsis Cibor.
De mi vagyok, Cibor. Akkor tényleg.
Hát a 92-ben nyertek
először. Ráadásul, amikor a Milán.
Ja, Milán, persze, mi vagyok, azt is
elvesztettem. És a Steaua. Tehát ők vesztettek szépen.
Igen, azt akkor a...
Crvena.
A Zvezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb keve, Aston Villa.
Az biztos, Aston Villa is meg tudta nyerni. 4, és még van 2.
Várjál.
Akkor várjál.
Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még van.
Ja, persze, Hamburg
nem, veszített 80-ban a Hamburg.
Persze, tényleg. Persze, azt elveszített, és 80-ban.
Na, de a 80-as években van még.
Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
Nagyon jó.
Eindhoven, 88-as, az... Nem voltak
kipagyunk be. Maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
Annak van, persze.
Hű, ez nehéz volt.
Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
Hát kellett a erős mankó.
Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA Kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
Hát össze?
Lesz még ilyen.
Hát amíg ilyen azt összeszedtük, de ott ilyen Faddi Máték voltak.
A Novak,
az kezdő volt.
Ja, persze. Vasárnap találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az már? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és így most van lett.
És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
Aha.
Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
A 88-as az most szóba került.
Hát nagyon jó.
Nyilván Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
Hát mindjárt... azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
Hát várjál, 60-ban.
Ja, hogy onnan menjünk, jó, oké.
60-ban nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz. 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban ott sem nyert német, mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, bánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyerte német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok nyert.
BL-t.
2002 görögök nem nyertek, görög csapat.
Nem, az
2000-ben spanyolok, nem franciák, spanyolok. De azok nem nyertek BL-t.
Igen.
2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter, illetve Inter a fenét. Chelsea, de az a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
Portugália az Európa bajnok.
Igen,
de... Ja, Portugália az Európa bajnok, de nyilván nem. Nyilván nem nyert portugál csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
egy. És a 24. Spanyolország az Európa bajnok is a Real.
Nagyon jó.
Tényleg.
Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években van,
az simán
megy, de az a tavalyi EB.
Ja, én az előző 15 évben. Előző 15 évben? Tudok semmit.
Én mondtam, hogy induljunk a 2000-es években.
Pakolunk rá még erre is.
Jaj.
11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
De ugye itt légiós is lehet, tehát igen. Ez
komplikált.
Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem 5-öt biztosan.
Hát a 74-es Bayernből.
Igen.
Na, 74-es Bayernből. Most ilyenekkel jönnek el, érted?
Abból az 5-öt azt tudod abszolválni.
Vagy 2.
Az 5-öt azt tudod abszolválni abból a Bayernből.
Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert...
De te 11-ben összesen, nem? Akkor nem lesz meg az 5.
Ki volt még a Bayern?
Hönes,
Breitner,
Schwarzenbeck, Kappelmann, kb. Ennyi.
Van még, szerintem Beckenbauer nem mondta.
De, mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenberg, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
Na jó, akkor megvan na, de, okay. Az összes Bayern játékos.
Na jó, de ezek csak a Bayernesek.
De ezek csak a Bayernesek. Na,
de nem volt a vagy hogy
van, tehát beszéltünk, ugye?
Világbajnok és BL győztes.
Ugyanabban az évben.
Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, menjünk a VB-nél.
Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem 14-ben.
És mit szólsz? Lehet. 98-ban. Karembő kerettag volt.
Nagyon
jó. Hát
Karembő. És annyiban segítek, hogy a Bayer volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és 21. századi játékos maradt.
2006-ban Olaszország
volt-e a Barszában?
Nem. 2010-ben viszont a spanyol.
Zamrotta nem volt akkor.
2010-es spanyol csapat. Ba, nem, ott az a
Inter.
14-ben.
Kedira.
18-ban francia, a világ, Franciaország világbajnok.
És kinyerte, és
Real.
Varan.
Nagyon jó.
Varan.
Valóban.
Varan.
Most már visszafelé menjünk. Tehát
22 nem, Katarban nem volt.
Hát ezek nincsen
nem azért volt. Nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julian Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben. 22-ben meg a Real lett a...
Nem, az a világbajnokság az...
Na menjünk
az,
vissza, 90...
A világbajnokság az a 2021-22-es idény.
Az a 94...
De, bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 így, decemberben.
2006-tól kezd tétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
A 2002-es VB, azon
Brazília.
Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem hogy ki volt az, aki
nyert 2002. Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
Roberto Carlos?
Roberto Carlos.
Hát a Real.
Az a Leverkusen.
A Real már ott volt.
Meg is van mind.
Megvan mind.
Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
Azt tudom, hogy 2001 végén volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, a Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernnel.
Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Desiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
Beck nincs, jó.
Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
Aki duplázott. Cristiano.
Nagyon jó.
Cristiano mindenképpen.
Clarence Ridle.
Ridle 97-ben.
Ne vicceljük.
Igen. Diego Alberto Milito.
Igen, 10-ben.
2010-ben. Azért ezt nekem illet tudni. Csodálatos pillanatot, 22-es mezben, ami még szebbé tette.
Három megvan.
Na várjál, akkor még...
Tehát még van négy.
Négy van még, igen.
Vaj, honnan megyünk? 93-ból.
Cristianót hányszor lehet meged nevezni?
Egyszer volt.
Mondtuk.
Azért nem.
Várjál, Massaro. A 4-0-nál. Massaro 4-0-nál. Volt. Ott nem volt. Ott eleve nem volt olyan döntő, ahol egynél több gól lett volna. Volt egy pár ilyen. Kivéve a Dortmundot, de ott
2000-ben három különböző Real játékos volt, Morientes, McManaman és Raúl,
2001-1, 2002, nem, 2003-ban Gónse volt.
2004-ben nem 3-0, de három különböző gólszerző. 2005-ben Crespo.
Nagyon jó.
Crespo.
Ott van 2005-ben Crespo.
De nem nyertek.
De nem nyertek, nem nyertek. Két gól.
Inzaghi. 2007-ben
Inzaghi, és még van.
Van.
És még 2007-től még fölfelé.
Ugorjatok fölfelé sokat.
Ja, akkor 2010-en
valami reálos, nem?
Hosszabbítás is bele számít?
Bele. De itt nem hosszabbítás.
Ja, itt nem hosszabbítás.
Benzema. Nem.
Nem.
A Bélnek volt még dupla.
A Bél, persze.
Csak én valamiért úgy emlékeztem, hogy az nem hosszabbítás, nem mindegy.
Kariusznak, nem?
Az Benzema, és igen, beolózott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is, igen, hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát, és össze kell gyűjteni a hozzátartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezetőedző nyerte meg a Becket és a BL-t két különböző együttessel. 7 vezetőedző, 2 különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad
hát, a kezdjük a ABC sorrendben, akkor Ancelot.
Köszönjük szépen.
Nagyon jó, Tomi.
Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem éve.
Nagyon jó, Hitzfeld is ki van pipálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közel múltat nézed.
Két különböző?
Nagyon közel múltat néz.
Vannak még.
Nagyon közel. Luis Enrique.
Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát, ha hallasz minket, Laci, mondhatsz te is egy tippet.
Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első körbe?
Hét vezető edző nyert két különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert.
Gárdiolát azért megnyomom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
Mourinho
megnyerte a Portóval
és az Interben. Maradt két olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
Szia, Laci.
Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
2-0 vezet a Fradi.
Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
Nagyon jó.
Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brügnek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Tehát hihetetlen karrieréve van ennek a csávónak. Ez ahova ez ment.
Happel. Megvan, igen, és maradt egy.
Nem véletlen róla nevezték el.
Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola és Enrique.
Henkes. Hát az első Alu. Reál. Igaz. Első Reál Henkes.
Első Reál és Bayern.
Hát a Bayern persze az,
maradt
az nem volt
két ilyen típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
Én döntős csapatok.
Legyen.
Vagy
lehet bármi. Nekem aztán teljesen, én kivicelek itt az urak között.
Döntős csapat. De legjobb vagy.
18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindig
találni. A Reimszel mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
Nagyon jó.
És időben is az van.
Tomi?
Volt Hamburg?
Hamburg nyert.
Ja, az nyert? Bocsánat.
Az én az Atletico.
Kimaradsz ebből a körből.
Atletico Madridot mondom.
Az a leghíresebb.
Atletico tényleg.
És kétszer is egy percre volt a kb. A sikertől.
Valencia nyilván, ugyanígy.
Valencia nem kétszer, ugyanígy, igen.
De az is kétszer.
Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van tippje, akkor írjon a Twitch-en és meghallgatja.
Bayer Leverkusen-t mondanám.
Hát, nagyon jó.
Meg, a Frankfurtot, amelyeket Öcsi bácsi 4 góljával vertek.
Igen. Hát mondjuk egyszer
a Leverkusen 2002-ben.
Németeket lassan kipipáljuk, igen.
Egyszer az Arsenal is bejutott, csak nem.
Hát így van, Arsenal.
Még van német?
Nincs
hát
már,
itt most gyorsan átfutva nem maradt német, akkor azt nincs. Már mind kipipáltátok. Én
neveket kipipáltuk, jó.
Hát eddig volt akkor a Reims, a Frankfurt,
az Atletico, az angol Valencia, van, mert az angolok Bayer azok Leverkusen, általában Arzenál. Nyertek is, ha már ott voltak.
De van angol csapat. Nem jó. Is egy.
Nem is egy.
Tottenham.
Nagyon jó.
Az egyértelmű.
És maradt még egy, hát lehoz neked illene tudni, egy angol csapat.
Ami nem a Tottenham, mert United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
Hát ugye az Arsenal elhangzott.
Arsenal Tottenham.
Hát addig, amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor
Arsenal, Tottenham,
Katona
az
Lacit, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
Szia, Monaco!
Nagyon jó!
Ja, nagyon
köszönjük,
jó.
Laci!
Így van.
És azon ott
volt. Tehát akkor három angol csapat van, és abból kettőt mondtunk. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat. És akkor aztán egy ilyent is vegyük ide, mert
azt is a Bayern
áldozatot. Panathinaikos.
Nagyon jó.
Panathinaikos.
Keresünk még olasz. Van még egy német csapat, tényleg azt nem mondtátok még.
Gladbach.
A Gladbach. Tényleg. Azért, na ugye kérdeztem a németet, és a műsorvezetők kérem minket félrevezetek.
Malmö. Nottingham. Első győzelme. Trevor Francis góljával.
Olasz csapatok maradtak még.
Róma.
Róma kikapott otthon 84-ben.
Sampdoria
1992-ben. És az Inter, a Milán
az
és a Juventus
idők,
nyertek. Az ősidőkbe.
Még egy olasz van.
Mert, hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
Várja.
Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen már elhangzott.
Volt a Láció, az nem volt.
Ja,
nem
Frankfurt. Volt,
de az már nem, volt.
Nem, hát az volt.
Mi? Az már volt.
Olasz.
Ja, most olaszoknál vagyunk? Bocsánat.
Olaszoknál. Nem
hogyha az, SMS-ben valaki nem esetleg
nem a
tudja.
Nem a Torino, az nem volt.
35-55-605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
A Partizán.
Nagyon jó.
Reáltól kaptak ki.
Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok, igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz. Legelejétől, induljatok el a legelejétől, 56-ban.
Inter, Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Tehát Inter, Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős.
Láció nem volt döntős, Láció nem Cseó volt döntős, nem volt döntős, Torino,
az nem,
Torino
hiszem,
nem volt döntős. Hát
Torino előtt ez uvat le, nem is volt döntős. Nem.
Ő abban az időszakban.
De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest.
Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, csak, hát, az csak kekett hideg kutival.
Na és akkor egy maradt még.
Jó, de azt nem mondd meg, mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
A Malmö elhangzott.
A Brügy.
Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek. Ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
ez ilyen még van.
Cristiano Messi,
Raúl.
Erre akkor viszont
hány gól?
30-nál több.
30-nál több.
A tetejét tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
Cristiano Messi, Raúl.
Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
Lewandowski.
De 30-nál Müller is többet szerzett, szerintem.
Tomi?
Tehát BL összben.
Igen, a selejtezők is számítanak.
Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
Van Nistelrooy. Müller is elhangzott már. Müller. Melyik?
Thomas.
Gerd is.
Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
Ő nem lőtt.
Nem lőtt
30-nál
annyit, ugye?
Többet képzelni.
Holland, igen. Mert szerintem már Holland is fölötte van, nem?
A Holland is, szerintem azért Suárez is.
Luis Suárez. Is kell lennie, ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert...
A másik
az. Az Uruguay. A harapos.
Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy ő éppen megugrott ezt a szintet.
Éppen becsúszott ebbe a versenybe.
Neymarnak van 30-nál több gólja.
Kell lennie.
Sőt, mi több, van. Egész pontosan 43.
Na, azt akkor ő is.
Ez jó, hogy nem folytattad.
Kén.
Nagyon jó.
Erikén. Egyértelmű.
54 gollad, és 54 gollal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettől még nem derült ki, hogy kicsoda.
Ne, várján, nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is, Bélnek nincs 30 gólja.
Nincs. Mindjárt gyorsan átfutom, nem. Őt nem látom.
Nincs. Benzemának viszont biztos van.
Benzema persze.
Sőt, mi több, 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
Eto.
Samuel Eto, mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, illetve növelni a maga 70 gólját.
És
fiatal, francia, támadó.
Mbappé. Persze.
70 gólos már Mbappé.
Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141
éve. Vinicius is meg lehet 30-al.
Hát valószínűleg. Neki itt kell lenni a listán, hogyha esetleg mondjuk
biztos.
Itt van.
100%.
De 34-el már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan
mondjuk
játékosok sorban.
Mondjuk egy ilyen Robbennek nincs 30 gólya.
Hát ilyen Robben, itt kell lennie mondjuk talán az Isten, az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
Zidane mennyit rúgott?
Ő nincsen a listán.
A brazil Ronaldo a fenomén.
Ő sincsen a listán, képzeljétek el.
Igen.
Nagyon sokat UEFA kupázott még az Interre.
Meg sokat vagy kérdés.
Henry esetleg.
Nagyon
az biztos, persze. Egyértelmű.
Vannak még itt egyébként olyan játékosok, a
Rooney.
Rooney nagyon jó.
Fernando Torres.
Fernando Torres nincs.
Ah, Drogba, az biztos, hogy
nagyon jó, ő van. Méghozzá 44 góllal.
Még Lampard is esetleg.
Lampard nincs.
Annyira csak Anelka nem rúgott
ennyit.
Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk, mit tudom én.
De azért van szerintem olyan játékos, aki...
Puskás.
Igen. Ne, 35 góllal. És még van egy csapattárs,
hát sőt, volt
az is. Di Stefano az egyértelmű.
49.
Gento.
A Gento.
Hát az valami 12 éven keresztül
igen,
játszott
a bejöttel. Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk, ugyanúgy a 60-as
évek. A Cruyff-féle Ajaxban, ott nincs.
70-es, illetve 60-as évek.
Ott még van.
Uh-huh. Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobban, 18-19 évesen már döntőt játszott.
Spanyol?
Nem.
Olasz.
Nem, de dél-európai. Hát, hogyha nem spanyol, nem olasz.
Eusebio.
Portugál.
Eusebio. Így persze, van.
És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok,
akik... Van még valaki, vajon?
Nincs. Nem? Csak olyan játékos maradtak. Nagyon jó. Shevchenko, ráadásul ő 59 gondol, ott van a lista legelején, majdnem.
De abból 30 a...
Ki a negyediket, meg a negyedik Benzema?
Benzema, igen.
Inzaghit azt mondtuk, ugye?
Nem. Pipo Inzaghi nincs.
Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
Jó tipp volt.
De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy...
És hány van még?
Uh-huh. Hány mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg de ott a Yorkról rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
Hát, Salah.
Nagyon jó.
Egyértelmű.
Argentint is keresünk.
Crespo
nagyon jó. Talán itt van a listán.
De nincsen
itt a listán.
Crespo nagyon jó.
Uruguayt keresünk.
A Forlán.
Nem, ő nincs.
A Suárez mondtuk.
Cavani.
Higuain.
Ő nincsen.
Tényleg Ibrahimovic.
Ibrahimovic svédként ott van.
Nyerni nem.
Franciát keresünk, Argentint, Manchester City, és már akkor nagyon sokat segítettem.
Tevez.
Nem.
A Aguero.
Nagyon jó.
Aguero. Ja, Manchester City. Ja, igen.
Aguero.
Spanyol, olasz, ukrán játékos.
David Villa.
Shevchenkon kívül, David Villa nincs.
Hát ez a...
Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
Rebrov.
Igen, 30 egó, ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
Dzeko.
Brazil.
Barcelona. Játszott a Barcelonában is.
Romário.
Nem
játszott? Nem rúgott annyit?
De játszott, csak az nem. Azt mondta, csak 21. század.
Jaj.
Maradt és Francia, nem a Ronaldo, brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
De Dani Alvesnek biztos nincs 30 gólja. Ki volt ott brazil?
5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
Ilyen Robinho, meg mondjuk.
Nem. Mondjuk Barcelona, azt tudom nektek a leginkább.
És brazil. És
világbajnok is lett.
Jaj!
2002-ben.
Rivaldo.
És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
Anelka.
Nem.
Juventusban is játszott például.
Trezeguet.
És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz, és egy spanyol játékos. Az olasz az bűn, hogy még nem hangzott el, Juventus.
Del Piero.
Nagyon jó.
Végén kaptunk egy ilyen kritikát.
Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is játszott.
Morientes.
Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb tényleg, mert kevesen gondolnák, hogy ő igen, de Atletico Madrid és Barcelona.
Griezmann. Hát az annyi BL idénye van neki, hogy
megrúgdost is a gólokat.
Megvan mindenki. Na. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy ebben a kvízjátékban itt voltatok. Somogy is volt, Kis Tamás és Elpat
István. Eredményhirdetés?
Nem kell.
Mindannyian ügyesek voltatok.
Olyannyira, hogy itt a kollega nevet változtat mostantól Nagy Tamás néven.
Köszönjük.
És viszont hallásra a hallgatóknak.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, rendhagyó módon kezdődött ma a Körkapcsolás, hiszen a Bajnokok Ligája, a budapesti döntője miatt kvízműsort hallhattak az eddigiekben. Most pedig sportágat váltunk, mert kosárlabdával folytatjuk, és vendégünk a stúdióban Halm Roland. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm szépen.
Tegnap véget ért a férfi bajnoki döntő, egy elég érdekes ötmeccses sorozaton vagyunk túl, ugye? Emlékeztetőül csak annyit, hogy legutóbb a Szolnok lett a bajnok, egy söpréssel 3-0-ra megnyerte a finálét. Abban az évben egyébként a Falkó volt jó, nagyon jó az egész év folyamán, de a döntőben nem sikerült megismételniük azt a teljesítményt. Most azért fordult a kocka, mert ugye a Szolnok volt a pályaválasztó, aztán elég érdekes mérkőzések voltak. Hát menjünk egy picit végig ezen a dolgon, mielőtt a főszereplők is mondjuk megszólalnak majd itt adásban. Mert az első meccsen a Szolnok tulajdonképpen az utolsó negyedben egy magabiztos győzelmet aratott, és hát azért a Tisza partján nem sok csapat szokott nyerni.
Igen, így van valóban. Én azt gondolom, hogy két kiváló csapat került a bajnoki döntőbe. Ugye mind a két csapat fantasztikusan szerepelt nemzetközi kupában, a Falkó a FIBA Eurocupban, a Szolnok a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nemzetközi porondon is kitett magáért ez a két csapat a magyar kosárlabdáért. És igen, hát ugye a Szolnok megnyerte a Magyar Kupát, ugye megnyerte az alapszakaszt, így pályaelőnyből kezdette a bajnoki döntőt, és valóban az előzetes esélylatolgatások alapján mindenki úgy gondolta, hogy inkább ők a bajnoki döntő esélyesei, és az első mérkőzés ez realizálta is ezt, tehát egy nagyon jó játékkal, szoros mérkőzésen egyébként, de egy színvonalas jó mérkőzésen az első meccset behúzták.
Igen, ott az utolsó negyedben sikerült jelentősen elhúzni a Szolnoknak, meg azt tegyük hozzá, hogy az alapszakaszban Szombathelyen is és Szolnokon is nyert a Szolnok, tehát addig nem sikerült a Szombathelynek meccset nyernie, aztán viszont hazai pályán az egy megint más forgatókönyv szerint zajlott a második döntő meccs.
Igen, igen, ott a Szombathely játszott nagyon jól, és hazai pályán ők is abszolválták a második mérkőzést. Hozzáteszem, nagyon mélyről indult a Szombathely, mert az idei évben elrontották a légiós választást. Nyilván nekik egy nagyon erős magjuk van Váradi Benedekkel, Perzolival és a Bognár Kristófékkal. De a légiós választást totál elrontották, tehát sok légióst kellett cserélniük, tehát mélyről indultak, és azért az, hogy egy olyan csapat, ahol 3-4 légióst kell egy szezon közben kicserélni, az nagyon ritka, hogy így fel tud érni a végén a csúcsra, úgyhogy ebben a mentésben van idén nagyot alkotott a Falkó.
De azért mindkét csapat úgy jutott el a fináléba, hogy talán meglepetésre 3-0-al a Paks, illetve a Kaposvár ellen, Falkó ugye a Kaposvár ellen, ott nagyobb csatára nem számítottál?
Valamennyire igen, de egyrészt a Szolnok a Paks ellen az fantasztikusan jól felkészült, és mind a három párharcot dominálta, hozzátéve, hogy a Paks egy rendkívül fizikális csapat, hát úgy kisöpörte az Albát a negyed döntőbe, hogy gyakorlatilag azt se tudták, hogy hol vannak. A Kaposvárnál meg ott én azt gondolom, hogy sokszor pariba volt a Falkóval a Kaposvár, ez egy óriási meglepetés csapata volt az idei bajnokságnak, de pont előtte sérült meg a legjobb magyar játékosuk Filipovics Péter, és ott kellett Branislav Zunicsak így újra rendezni a sorokat, hiszen a legjobb játékos kiesésével egy teljesen más szisztéma, teljesen más játék volt, és igazából így nem volt esélyük bravúrt szerezni a Falkó ellen.
Menjünk tovább, ugye az az ominózus mérkőzés, a harmadik találkozó volt a bajnoki sorozatban, döntő sorozatban, és akkor húzott egy nagyot a Falkó, mert hogy nyerni tudott a Tiszaparton. Nem is akármilyen teljesítménnyel.
Igen, igen, akkor egy nagyon meggyőző játékkal tudott nyerni a Falkó. Azt gondolom, hogy nyilván befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét az, hogy azon a meccsen sérült meg sajnálatos módon ugye Somogyi Ádám súlyosan. Azért nyilván benne volt a fejekből, ott kicsit összezavarta a hazai csapatot, de semmit nem volt le a Falko érdemeiből, nagyon jól játszott, és teljesen megérdemelten nyert a harmadik mérkőzésen Szolnokon.
Azért nem menjünk el emellett az eset mellette, sok időt töltött ugye a kosárlabdapályán, hiszen 98-szoros válogatott vagy 4-szeres magyar bajnok. Te hogy értékelted azt a jelenetet, amikor ugye jött Novakovics, triplára emelte föl Somogyi, és vállal eltalálta?
Hát egy nagyon szerencsétlen, nagyon rossz mozdulat volt, de megmondom őszintén, lehet, hogy az én naivitásom, de nem tudom feltételezni, hogy ez szándékos lett volna. Tényleg egy borzasztó rossz mozdulat volt, és nem is értettem én sem, hogy Novakovics mit akar ezzel a mozdulattal. De még egyszer mondom, én a szándékosságot nem feltételezem, de hát ugye a szegény Ádámnak több helyen eltört az óra, és ez ugye a végét jelentette számára bajnoki döntőbe.
Igen, és itt akkor a negyedik mérkőzés, Somogyi Ádám nélkül, Szombathelyen mindenki ünneplésre készült, tele volt a Falkó csarnok, talán nem is volt az egész idényben ennyi néző, még a nemzetközi kupameccseken sem, de ott valami nagyon nem sikeredett, és hát Krajnszki pedig kiválóan pótolta Somogyit, meg az egész csapat nagyon felszívta magát.
Igen, hát ugye mindig szoktunk róla beszélgetni, hogy tehát egy csapatnál két opció van, hogyha a legjobb játékosa kiesik, bármilyen oknál fogva eltiltják, vagy megsérül, hogy a többi játékos felteszi a kezét, és azt mondja, hogy itt a kifogás, hát legjobbunk nincsen, vagy pedig összefognak, összeállnak, és összerántja a csapatot, és csak azért is meg akarja mutatni. Ez ugye a mentálisan erős csapatok jellemzője, és itt is azt láttuk, hogy a Szolnok mentálisan nagyon erős volt, és összefogtak, és egy hihetetlen jó védekezéssel, ami ilyen esetekben általában segíteni szokott, mert ugye támadásban, idegenbe pláne sokkal nehezebb extrát nyújtani, egy fantasztikusan jó védekezéssel, egy jó csapatjátéka, és egy említettet Krajnszki Borisz kiváló játékával, végül is visszahozták a párharcot, és tudtak nyerni Szombathelyen.
Azért az is egy jó jel volt, és látszott a csapategység, hogy ugye a fejpántjában játszott Somogyi Ádámnak Krajnszki a következő két mérkőzésen, miután megsérült. Ez is egy ilyen ritkaság, nem?
Abszolút. Hát nyilván benn volt a meccs előtt az egész csapat Ádámnál a kórházba, az Ádám fejpántjával játszott a második számú irányító a Krajnszki Borisz, aki már többször bizonyította idén, hogyha elő kell lépni első számú vezérré, akkor meg tudja oldani ezt a feladatot, tehát nagyon jó versenyző, a legjobb pillanatokban nyújtja a legjobb teljesítményét, úgyhogy tényleg ez egy csemege volt ez a bajnoki döntő, mert azt gondolom, hogy az izgalmak mellett színvonalas is volt.
Van ilyen a te pályafutásodban, emlékszel erre, amikor a bajnoki döntőben mondjuk már ott lehetett volna az aranyérem, és valahogy semmi nem jött össze, mint ahogy a Falkónak azon a negyedik mérkőzésen?
Hát sajnos van. Sajnos van. Egyszer mi is jártunk úgy Fehérváron, hogy 2-0-ra vezettünk már a Szolnok ellen, és ugye a harmadik mérkőzés Szolnokon volt, ott ugye kikaptunk, és a negyedik mérkőzésen hazai pályán egy ilyen utolsó, még a Hanga Ádám itt játszott nálunk Fehérváron, és az ő betörésénél egy ilyen vitatott faltot nem fújtak le a végén, és talán, hogyha azt lefújják, akkor megvan a bajnoki aranyérem, és de azért mondom, hogy ott 2-0-ra fordított a Szolnok, tehát 3-2-re meg tudták nyerni a párharcot, de nagyon kicsi múlt, az Albánál voltam akkor az Albának, hogy megnyerje.
Ugye akkor így pünköst hétfőn 2-2-re alakult a párharc állása, és akkor jött a mindent eldöntő ötödik mérkőzés. Hát sokan azt mondták, hogy Szolnokon rövid időn belül kétszer, hogy nyerjen egy vendégcsapat, az szinte elképzelhetetlen. De hát alaposan rácáfolt a Falko erre a tézisre.
Igen, és abban én abszolút osztom a Konakov véleményét, hát nyilván a saját csapatáról el tudja mondani, hiszen minden nap vele edz, hogy a harmadik és az ötödik mérkőzésen játszott a legjobban a csapata az egész évben. Tehát az egész évben ő úgy gondolja, mint a csapat vezetőedzője, hogy most játszottak a legjobban, és tényleg az volt, hogy a Falko fantasztikus volt az ötödik meccsen, szerintem a Szolnok elfáradt, tehát ugye egy brutális bajnokok ligája mellett elé, és magyar kupát megnyerték, bajnokságban rengeteg mérkőzés, plusz ugye kulcsjátékos kiesett, tehát én azt láttam rajtuk, hogy itt az ötödik meccsre elfáradtak, a Falkó pedig kegyelmet nem ismerően egy fantasztikus extra dobó teljesítménnyel gyakorlatilag simán nyerte az ötödik.
Hát ha nagyon meccset akarták volna, akkor meg lett volna 120 pont is a meccsen, még Károly Andrea szakértőként mondta ugye nálunk a rádióban, hogy az első negyed után 30 pont, 32 volt akkor a Falkónak, hogy hát azért nem megy ez majd így minden negyedben, nem lesz 120 pont, és már ott szurkoltunk, hogy meg lesz-e vagy nem, mert elképesztően jól dobtak tényleg, és sokan, tehát hatan dobtak azt hiszem 10 pont fölött.
Igen, hát ez egy ilyen nap volt, hogy mindenki betalált, tehát nem arról volt szó, hogy egy vagy két játékos extra hármasokat dob, hanem tényleg 4-5 játékos fantasztikus dobó teljesítménnyel rukkolt elő. Hát igen, ez kell. Tehát ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, egy nagyon-nagyon jó csapat otthonába, ráadásul idegenbe, ahhoz csak ilyen extra teljesítményekkel lehet győzni.
Mindjárt elemezzük tovább még a dolgokat, de most hallgassuk meg, hogy a díjátadás után hogyan vélekedett a Falkó egyik alapvető, meghatározó embere, Per Zoltán.
Itt van velem Per Zoltán, hát most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
Nem tudom, hogy ezt tudni kell, hogy ő neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalt a játékot, úgyhogy csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja le, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulás kívánok.
Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
Főleg a tavaly után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna. Nekem sem úgy ment, és hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
Rólad?
Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett. Köszönöm.
Per Zoltánt hallottuk, aki ugye 23 pontot dobott, most is szépen csendben, nem volt túl látványos a játéka, de nagyon apró két pontosokkal megint a mezőny legeredményesebb lett, és azért hallható volt abból, amit mondott, hogy most ez neki nagyon kellett, mert tavaly, tehát hallottuk ugye, hogy azt mondta, hogy bántották őt tulajdonképpen.
Igen, kemény szavak, de azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy egy vérprofi, tehát a Zoli az egy vérprofi játékos mind a magánéletben, mind a pályán, mind az edzéseken. Tehát egy ilyen vérprofi játékosnak is van lelke. Tehát, hogy milyen szinten bele lehet gázolni, és azt gondolom, hogy nyilván kettőzött erővel akart most a mostani döntőben bizonyítani, és tényleg fantasztikusan játszott, főleg az első 3 mérkőzésen, gyakorlatilag 20 pont fölötti átlaga volt, úgyhogy újra, meg hát egész évben is, de újra vezére volt a bajnoki döntőben a Falkónak.
Igen, hát a tavalyi finálét, hogy ilyen sima lett 3-0, sokan azzal indokolták, hogy akkor nagyon jól védekeztek Per Zoltánnal szemben, és messze nem tudta azt hozni, amit egyébként tud.
Igen, ez is lehet benne, de az is lehet, hogy tavaly is az Olin volt minden teher. Tehát most idézőjelben, mert ugye a csapat húzó játékosa, és van az úgy, hogy a bajnokság végére, amikor nemzetközi kupa meccseket kell játszani szerdán, hétvégén bajnokit, aztán még bejön a Magyar Kupa, aztán a playoff, tehát hogy elfárad a végére, mert minden meccsen 100%-ot kell teljesítenie, ha ő nem játszik jól, nagy valószínűséggel kikap a csapat. Nyilván ez egy hosszú éveken keresztül, hiszen előtte nyertek már bajnokságokat, azért ez egy komoly teher a játékoson, hogy mindig tudja, hogy ha ő nem dob 20 pontot, vagy 25 pontot, akkor valószínű kikap a csapat. De én azt gondolom, hogy inkább elfáradt a Zoli a tavalyi döntőben, most sokkal jobban bírta szerintem fizikailag, meg lelkileg is, meg hát látszik, vagy hallható volt a nyilatkozatából, hogy nagyon szeretett volna bizonyítani.
Igen, és Zoliról még azért azt is mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, de mégsem tudják megállítani.
Hát igen, mert egy nagyon intelligens, jó játékos, tehát mindig kivár az utolsó pillanatokig, tehát a betörésnél is megvárja, míg általában a védő leesik, vagy úgy lépi ki, hogy beférjen a résekbe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, és ugyanakkor meg van egy ilyen fantasztikus első lépése, ami nagyon nagy, nagyon hosszú és gyors, tehát ugye rögtön az első lépésével meg tudja verni a védőt, ami ebben a sportágban óriási előny, ugye a robbanékonyság. Szóval egy nagyon-nagyon jó játékos, egy nagyon jó mentalitású játékos, és hát az egyik legjobb a magyar bajnokságban.
Innen folytatjuk majd hamarosan, hogy a bajnoki döntőről beszélgetünk, még lesznek még majd bejátszásaink is, de zajlik egy bajnoki döntő visszavágó a női labdarúgó NB1 döntőjében. Puskás Akadémia Ferencváros mérkőzést rendeznek. Ott van a helyszínen kollégánk Katona László. Szia, Laci!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. A 71. percben a bajnoki döntő második mérkőzésén Puskás Akadémia Ferencváros 0-7, ezzel azért eldőlt, hogy a Ferencváros két nyert mérkőzéssel megnyeri a női labdarúgó bajnokságot. Sok-sok gól a találkozó során, ami valójában annak tudható be, hogy a felcsúti csapat valamilyen okból kifolyólag a teljes csődöt mondott minden szempontból. Itt a második fél időben 2-11-est is rúghatott a Fradi, abból egyet kihagytak. Most éppen Csányi az, aki indítja a beinduló Nagy Van Esszát, aki már 3 gólnál jár. Kubaszova 2 gólt lőtt, Zágonyi egyet, illetve Csányi is, és egy távoli gól! Csak hogy akkor Nagy Van Essza még egyszer betaláljon, de nem ő volt, úgy látszik, hanem bizony ott Eszter. Hát igen, a jobb felső sarokba bombázta a labdát, és így most már a 72. percben 8-0 cserélnek a Fradinál, mert megvan rá a lehetőségük. Szóval nincs ennyi a két csapat között papíron, bár az első összecsapás, amit a Kocsis Sándor sporttelepen játszottak, ott 6-2-re nyert az FTC, de valójában volt egy magyar kupa elődöntős párharca ennek a két együttesnek, és ott csak 11-es rugásokkal tudott tovább menni az FTC, majd aztán bejutott a döntőbe, és meg is nyerte a magyar kupát. Szóval ez a 8-0, ez demoralizáló ebből a szempontból. Jön Diószeg, illetve Halász a csapatba, de hát ez így most már nagyon-nagyon csúnyán néz ki a Puskás oldaláról. Halászik Ingát, a vezetőedzőjüket figyeltem egy rögtönzött ivószünetnél, már nem volt jelen, úgyhogy nem vagyok biztos abban, hogy a játékvezető nem küldte el korábban piros lappal, de már a felcsútiakat nem feltétlenül akarja ő szavakkal buzdítani, mert itt most már erre nincs lehetőség. Oldalra megy a labda, ki is kerül az oldalvonalon kívülre. 73. perc, Puskás Akadémia, Ferencváros 0-8, stúdió.
Köszönjük szépen, hát Katona László tegnap vízilabda mérkőzésen járt, ott sem volt sokkal több gól a bajnoki döntőben, mint ezen. Nem semmi meglepő eredmény szerintem ez a 8-0-ás különbség, de hát még lehet, hogy lesz folytatás is nálunk is. Most jönnek a hírek, aztán folytatjuk Halm Rolanddal.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe holnaptól. Holnap is napos, meleg idő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta a kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleges sztárvendég a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milán játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás Arénában. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. Óriási meglepetés, az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Serundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredetileg Bondár Annáéknál csapott volna össze a Roland Garroson Udvardi Panna és Alexandra Olénikova, de ellenfelük hasfal sérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nicole Fossa és Tamara Korpács kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7-6-4-6-1-re megnyerte a találkozót.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Már hétfőn tárgyal a parlament a képviselői juttatások csökkentéséről. Az országgyűlésről szóló törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, és más megtakarítási intézkedéseket is bevezetnek, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg az indítványt. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, pártja és a KDNP is megszavazza a törvényjavaslatot. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szintén bejelentette, támogatják, hogy csökkentsék a parlamenti képviselők fizetését, a polgármesterek esetében azonban ellenzik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe holnap a szárazság és csapadékhiány miatt. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag- és gazégetés is tilos, de a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet majd grillezni, bográcsozni. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A holnaptól vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltőállomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
Közlekedés.
Az M1-esen Herceghalomnál a 29-es kilométernél ismét baleset történt a főváros felé. Két autó és egy kis teherautó összeütközött. Az átterelt sávon megállt a forgalom, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. A 31-es főúton Mendénél két autó karambolozott. A 35-ös kilométernél félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, holnap 22 és 27 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
19 óra 37 perc van, a vendégünk továbbra is Halm Roland, korábbi 98-szoros válogatott kiváló kosárlabdázó. És hát a bajnoki döntőről beszélgetünk, ugye a Falkó tegnap 3-2-re nyert, az utolsó mérkőzésen a tiszaligeti sportcsarnokban tudott diadalmaskodni. Hallottuk már Per Zoltánt is, hogyan vélekedett. Hát azért beszéltünk már néhány játékosról, hogy kik vannak ott a Falkóban, de én azért megemlíteném itt Keller Ákos személyét. Nem tudom, te nem játszottál még vele, mert ő is olyan régen van már a pályán, hogy még játszottál volna vele akár.
Nem, játékosom volt az Albában.
Igen, és milyen benyomásaid vannak róla?
Hát Ákos egy hihetetlen munkabírású játékos, tehát ő fiatalon is mindig háromszor annyit dolgozott, mint a csapattársai, rengeteg külön munkával, hihetetlen fizikai adottságokkal, de azt nem a szél fújta össze, hanem rengeteget tett érte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye ez volt a 10. bajnoki címe, de minden egyes csapatában, ahol játszott, ott alapembernek számított, tehát alappillére volt azoknak a csapatoknak, úgyhogy ez egy egészen különleges szám, hogy 10-szeres bajnok.
Most hallgassuk meg, neki is volt feladata bőven még a döntő után is.
Keller Ákos van itt mellettem, hát gratulálok a bajnoki címhez, még extra feladatot is kaptál, mert mindig a te nyakadba ugrottak a játékosok, hogy le tudják vágni a hálót.
Igazából ez azért van, mert én vagyok a legerősebb a csapatban. Nekem ebből a szempontból, meg ugye pihentem az utolsó 5 percben kipontozottam, úgyhogy kellett egy kis plusz munka.
Persze, hát munka volt rengeteg a pályán, és nagyon magabiztosan nyertetek a mindent eldöntő 5. meccsen idegenben.
Igen, látszott, hogy a Szolnok nagyon elfáradta végre, ugye ők sokkal kisebb rotációval játszottak, mindenki ugye 35 perceket játszott átlagban. És ez elkerülhetetlen volt egy ilyen hosszú 5 meccses szériában, hogy biztos volt, hogy el fognak fáradni. Ez most kijött az utolsó meccsre, hogy mindenki még volt egy kis plusz energiánk.
Majdnem 30 pontos volt a negyedenkénti átlagotok, de a 120 nem lett, meg gondolom ezt nagyon nem bánod, de minek köszönhető ez a jó dobó teljesítmény?
Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszhattunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a Szolnoknak, hogy ne tudjanak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezésre tudtak már, mi bedobtuk az üres hármasokat, és ez miatt nem tudtak visszajönni a meccsbe.
Visszavágtatok a tavalyi fináléért, és egy 5 meccses csata volt, ez most nagyon értékes győzelem.
Nyilván nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk nyerni most ezt a bajnokságot. A tavalyi szezont ugye végdomináltuk, és a döntőre elfáradtunk teljesen, és egy olyan Szolnok jött ki ellenünk, aki úgymond ellentmondást nem tűrően ledarált minket 3 meccs alatt. Egyértelműen látszott a csapattól, hogy vágyunk a bosszúra, és hogy újra győzni akarunk.
Hogyan tovább? Most nagy ünneplés lesz?
Hát most levágtuk a hálókat, megyünk a közönséghez, aztán remélhetőleg előbb-utóbb szerzek egy sört, elkezdem a hidratálást.
Keller Ákost hallottuk tehát, aki ugye nyakába vette a játékos társakat. Hát azért Bognárt nem volt olyan könnyű, pedig ő is levágta ugye a második hálót, de hát nagyon élvezte a játékot, és amikor bedobott egy 3 pontost, hát ugye ő játszott Szolnokon, nem nagyon kedveli a szolnoki közönség, nyilván azért, mert távozott tőlük, vagy megvan a maguk oka rá, és hát akkor kiszakadt belőle, és ott valami. Ez ilyenkor, ez így jön?
Igen, de hát amikor ott játszott, akkor meg nagyon szerették. Tehát igen. Ez a meghatározó játékosok sajátossága, hogy amikor abban a klubcsapatban játszanak, akkor rajonganak érte. Nyilván, ha eligazol valaki, akkor onnantól kezdve már nem akkora az öröm. De valóban, hát mondom, Ákos egy hihetetlen fizikai adottságú játékos, egyébként csupaszív. Ő az a típusú játékos, aki soha nem tolja magát előtérbe. Tehát ha kell, akkor nyilván felvállal a pontokat, így hogy mondtad, 3 pontost is eldobja, feladják, vagy a tábla ellet egyezik, de ha vannak nála olyan játékosok, akiknek jobban megy, akkor azonnal hátra lép, és nem tolja magát. Tehát nem az, arra akarok kiukadni, nem egy statisztika gyáros, nem tolja magát előtérbe mindenáron. Úgyhogy nagyon jó csapatember, és nagyon fontos eleme minden egyes csapatnak a gépezetben. Nyilván már ő sem fiatal, tehát ő is már kifele megy, de hát ez a 10 bajnoki cím azért az mutatja, hogy nem ma kezdte ő se ezt a szakmát. De fontos eleme még mindig látjuk a bajnok csapatnak.
Persze mindig azokról beszélünk inkább, akik sok pontot dobnak, mert hogy az ember már csak ilyen minden sportágban, aki gólt rúg, gólt szerez, az a menő, úgymond, de hát azért a védekezésben is nagyon nagyot nyújtott például Keller Ákos is a bajnoki döntőben.
Abszolút, hát abban az időben is, amikor még nálunk játszott, meg más csapatokban is, mindig úgy igazolták az edzők, vagy a menedzsmentek, hogy a stabilitás legyen meg a palánk alatt. Tehát ő volt, aki a stabilitást adta, mind lepattanóban, mind védekezésbe, mind agresszióban, mind gyorsaságban. Tehát az ő magasságához, közel 210 centihez hihetetlenül gyors. Nagyon gyorsan visszaér pick and rollokból, kettő-kettőkből, mind leválásnál, mind védekezésbe. Úgyhogy abszolút ő mindig a stabilitást adta a csapatokba, és hát ez mai napig így van, úgyhogy...
Az egyik alappillér az lehetett talán, hogy rengeteg lepattanót szedett a Falko a szolnoki harmadik meccsen is, meg az ötödiken is.
Igen, de ebben igaza van az Ákosnak, tehát ez mutatja, hogy mennyire elfáradt a Szolnok. Tehát nyilván a negyedik meccsre ott összekapták magukat, összeállt a csapat, Somogyi Ádám sajnálatos sérülése miatt, de a fáradtság akkor is megmaradt. És az ötödik meccsre tényleg, ahogy az Ákos mondta, nem tudtak már olyan intenzitással védekezni, nem volt meg az az agresszió, nem volt meg az a mindenhova kiérek védekezés, és a Falko meg ezt egy fantasztikus dobóformával még megfejelte, úgyhogy ezért alakult ki ez a nagy különbség.
Ha már dobóformát, Váradi Benedik is remek formában játszott mind a két szolnoki találkozón a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ugye tegnap például 21 pontot szerzett és 5 triplát közte, most hallgassuk meg őt. Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
Ki? Igen, nagyon kemény szezon van mögöttünk, nyilván tele volt hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel és rengeteg feszültséggel.
A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatókönyv, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem tudtuk, nem kezeltük jól, de itt ez az ötödik meccs, ez nagyon összeállt, nagyon rendben volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
Ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falko évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint. Minden bajnoki cím különleges, minden bajnoki döntő különleges valami miatt, ez azért lesz emlékezetes.
Neked viszont itt idegenben kétszer is nagyon sült a kezed, nagyon mentek a triplák a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ennyire fekszik neked a szolnoki pálya?
Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, nyilván megtaláltak a társak. Tényleg ez egy csapatsiker, nem mondhatom azt, hogy nem. Hol jobb napunk van, hol kevésbé, de ezért játszunk csapatsportot, mert ilyenkor jön ki az, hogy mennyire fontos a csapat.
Váradi Benedeket hallottuk, és hát én azért nagyon örülök neki, hogy akár a Falko együttesében is több olyan teljesítményt láthattunk magyar játékosoktól, ezt hangsúlyoznám, hogy magyar játékosoktól, akik meghatározók voltak.
Igen, ez abszolút pozitív. Egyébként a Szolnoknál is, ugye Somogyi Ádámot is ide veszem, hogy abszolút meghatározó játékosok, abszolút eredménycsináló játékosok és domináns játékosok a magyar játékosok. Ez mindenféleképpen örömteli és mindenféleképpen jó irány, hogy egy bajnoki döntőbe is a magyar játékosok tudnak dominálni és vezérszerepet játszani.
Persze, majd még elemezzük egy kicsit a centereket is, mert azért ezzel kapcsolatban lesznek hozzád kérdéseim, de úgy látom, hogy már az utolsó pillanatoknál tart a női labdarúgó bajnoki döntő visszavágó találkozója. Katona László ott van a helyszínen, most övé a szó.
Köszönöm szépen, 89. perc, 8-0-ra vezet a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen a bajnoki döntő második mérkőzésén. Biztos nem lesz harmadik, mert eldől és a Ferencváros megnyeri a bajnokságot. Egy indítás a 16-oson belülre, a partjelző mutatja, hogy már lesen volt a felfutó játékosok, egyik még pedig Kupaszova, aki 2 gólt lőtt a mai mérkőzésen. Nagy van ez a 3-at, Zágonyi, Csányi és ott még a gólszerzők, tehát így alakul ki a 8 gólos különbség. Apró érdekesség, hogy ezt a Ferencváros egy csapat tudta mindössze megverni a bajnokság során, épp a Puskás Akadémia még az alapszakaszban 2-1-re. Hát ahhoz képest most nagyon messze van attól a felcsúti együttes, hogy legalább közel kerüljön az ellenfélhez. Hátul passzolgatnak éppen a hazaiak, Palakovics vágja előre, de csak Fenyvesiig jut a labda, majd aztán Csányinál köt ki, 25 méterre a kaputól most a Ferencváros játékosa, Edwards pedig elveszíti, fogja a bokáját, meg rúgták. Úgy látszik, mehet tovább, a játékvezető nem ítél szabad rúgást. Jön előre a Puskás, volt 2-3 lövésszerűségük, de valójában nem kellett nagyot védenie az FTC kapusának. Olyannyira nem, hogy még a játékba se avatták be általában a Fradi játékosait, tehát nem hátul passzolgattak épp az FTC labdarúgói. Zágonyi hátul, egy csellel aztán végül maga elé teszi, ott a jobb hátvéd pedig még közép hátvédként kezdte, igaz Cellér az, aki bement oda középre, ők váltogatták a pozíciójukat. Fél perc van hátra a rendes játékidőben, 8 gólos ferencvárosi vezetés, Diószegi indítja az elő megugrók egyikét, úgy látszik nincs les, mehet tovább. A partjegyző nem emelte a zászlaját, és akkor Fenyvesi nem lövi be a 9-et, pedig ő maga a 9. bajnoki címét fogja elhódítani, de ebben a bajnoki döntőben, ezen a mai meccsen nem fog gólt szerezni, úgy látszik. 16 méterre csúnyán fölé vágta jobb belsővel a labdát, a ráadás pedig 3 perc lesz, ennyi van hátra a labdarúgó bajnokság döntőjéből. A harmadik helyet a Győr csapata szerezte, meg az MTK-t győzték le, két mérkőzéses párharc során, nem lett ott sem harmadik meccs, és itt a bajnoki döntőben sem akarták eltúlozni a hölgyek, úgyhogy mondjuk az a 8-0 az eléggé egy túlzás, de nem lesz harmadik felvonás, vasárnapra tervezték volna, de mégsem lesz ennek lehetősége a fővárosban egy újabb randevúnak. A Puskás azért még támad, és akár még egy szépítő gólt szerezhetnének, de könnyedén tudják el a labdától elválasztani a Fradi játékosai. Fenyvesi akkor leginkább most már a védekezését felel, az elmúlt években inkább hátrafelé szorult a csapatkapitány, de kétségtelen tény, hogy még mindig erőssége ennek a Ferencvárosnak, amely a Sparta Praha ellen például az Európa kupában a legjobb 16 közé eljutott. Az más kérdés, hogy a cseh csapat könnyedén ki tudta aztán ütni a magyar bajnokot. Egy indítás a 16-oson belülre, Csányi az, aki menne, ne jön a kapujából Pongrácz, aki egyébként védett a mérkőzéseken 2-3 alkalommal, de olyan kiszolgáltatott helyzetekben volt, hogy nem volt lehetősége valójában sokszor a bravúrra sem. Fenyvesi középen hátra teszi, és aztán megnyugtatják Zágonyi révén a Ferencváros játékosai. A Fradi az elmúlt időszak legjobb csapata idehaza, ez kétségtelen tény, hiszen 2019 óta egymás után nyeri a bajnokságokat. 2020-ban azért nem lettek bajnokok, mert a koronavírus járvány miatt a bajnokság félbeszakadt, és nem avattak bajnokot, de azóta egymás után nyerték, szám szerint 6-ot, ez lesz a 7. hogy tud a Fradi diadalmaskodni. Még 2017-ben, illetve 2018-ban az MTK tudott bajnoki aranyat elhódítani, de előtte is 2 alkalommal az FTC volt a legjobb, épp az MTK ellen 2015-ben és 2016-ban, szóval az elmúlt 11 évben a Fradi általában behúzta a bajnoki aranyok lehetőségét. 9 alkalommal ráadásul ez lesz a 9. aranyérve. Már csak talán 1 perc lehet hátra a bajnokságból, illetve ebből a mérkőzésből is. Diószegi oldalt kapja, középre beteszi a labdát, rossz azonban a passz, úgyhogy jöhetnek előre Palakovics révén a Puskás játékosai, és majd a gól király nagy Vanessa lesz, aki 32 gólt lőtt a bajnokság során. Hát volt időszak, amikor még ennél is feljebb mentek a hölgyek, például Pádár Anita az MTK játékosa 2012-ben 57 góllal volt a legeredményesebb, meg 55-tel is rá egy évre, de hát már nincs Pádár, illetve az MTK is egy kicsit halványabb, mint volt korábban. A játékvezető egy bedobást még azért szeretne látni a Puskás játékosaitól, nagyon családias a hangulat itt Felcsúton. A stadionban játsszák a mérkőzést, alapjában nem szokták a Puskás hölgyei igénybe venni ezt a szolgáltatást. Most pedig a bajnok a Ferencváros csapata, amely 8-0-ra legyőzi a Puskás Akadémia együttesét. Története 9. bajnoki címét ünnepelheti a Fradi a női labdarúgó bajnokság döntőjének második felvonásán. Puskás Akadémia Ferencváros 0-8. Rögtön az első támadásból gólt lőtt a fővárosi csapat. A bajnokság legeredményesebb játékosa Nagy Vanessa fejelt a kapu bal sarkába 5 méterről. Az 5. percben Kubaszova egy kiugratás után kissé balról az 5-ös vonaláról pöckölte Pongrácz kapus mellett a hálóba a labdát, 0-2. A 37. percben pedig végképp eldőlt a párharc, hiszen Csányi jobboldali beadása után ezúttal Kubaszova fejelt a kapuba. A 49. percben Csányi szöglete után Zágonyi érkezett a hosszú oldalon, az ötös sarkáról jobblábas lövése a felső lécet érintve került a kapuba. Hiába tért hármat is a felcsúti Halászi Kinga vezetőedző, változás nem volt a játék képében, sőt, egy órát követően a bajnokság, még egyszer mondom, legtöbb gólját, 32 találatát szerző Nagy Vanessa kétszer is villant, egy labdaszerzés után a bal sarokba gurított, majd a 62. percben Sági rántotta le a 16-oson belül, a megítélt 11-es Nagy a bal sarokba lőtte 0-6. A 66. percben Csányi Diana is gólt lőtt, majd a középkezdés után az FTC játékosát Nagy Viktóriát buktatták a 16-oson belül. A megítélt 11-es Nagy Vanessa ismét a kapu bal sarka felé lőtte, de Pongrácz védett. Ott Eszter a középhátvéd is felfelé somfordált a támadásoknál. Jobbról 25 méterről a jobb felsőbe bombázott, ezzel 0-8. Ebben az idényben egyetlen magyar csapat tudta legyőzni a Fradit, még az alapszakaszban épp a Puskás Akadémia. Története 9. bajnoki aranyát nyerte az FTC, amely a mai mérkőzésen 8-0-ra verte a Puskást felcsúton, és a két nyert mérkőzésig tartó párharcot 2-0-ra meg is nyerte a Ferencváros. Itt hamarosan ünnepelnek, majd felcsúton átveszik az aranyérmeket a Ferencváros játékosai. A szó azonban most Budapesté.
Köszönjük szépen Katona Lászlónak, hát ha a tegnapi kosárlabda döntővel össze akarom hasonlítani, akkor itt is nagy különbség volt, meg ott is nagy különbség volt, ami a végeredményt illeti, ez volt a legnagyobb. De térjünk vissza ugye arra, hogy beszélt itt már Váradi Benedek, beszélt Per Zoltán, Keller Ákos, és ha már Keller Ákos, akkor itt a center posztról egy kicsit ejtsünk szót, mert ugye Skins kiváló mutatókkal érkezett például be ide a döntőbe, de hát amit a döntőben nyújtott, az messze-messze elmaradt attól, amit mondjuk az ember várna egy légióstól, de Barnes sem tudott annyit hozzátenni, mint mondjuk a másik oldalon a falkósok.
Igen, hát ennek több oka is lehet. Egyébként szerintem nagyon kiváló játékos Skins is, és Barnes is. De egyrészt ugye a Falko nagyon jól felkészült belőlük, tehát főleg ugye a Somogyi és Krinyánszki 2-2-i ellen nagyon jól megtalálták a megoldást, hogy a leválásokból nem maradhassanak üresen a centerek. Másrészt náluk is azt éreztem egyébként, amit beszéltünk az előbb a szolnoki játékosoknál, hogy valahogy elfáradtak erre a döntőre. Tehát nyilván ők is húzták végig a csapatot. Nem láttam bennük azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, azt a fineszességet, ami egész szezonban jellemezte őket. Valahogy úgy éreztem végig, hogy nem találják a helyüket. Amikor például Barnes is megvillant egy 4-5 percre, akkor rögtön tudott a Szolnok nyerni Szombathelyen. Tehát ott dobott hirtelen 9 pontot egymás után. És
vagy 3-ast is, ugye?
Igen, és rögtön megváltozott a játékképe. Tehát valóban ott velük szemben van egy kis hiányérzet, de két kiváló játékosra van szó, de nagyon jó felkészült belőlük a Falko, úgyhogy ebből a szempontból meg őket illeti nagy dicséret.
Ugye említetted, hogy több légióst is kellett cserélnie a Falko gárdájának, hát érkezett idény közben Peterson. Na mi a te vélemény az ő dobó stílusáról, mert Károly Andival sokszor jót mosolyodtunk rá, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott.
Hát igen, van egy furcsa a stílusa. Igazság szerint én azt néztem, illetve a negyedik meccsen tűnt ez fel nagyon, hogy mikor fogják a csapatok jobban feladni. Mert azért szerintem a negyedik meccsen döntő faktor volt, hogy az ő védői, miután sokat is játszott, mert alapvető helyzetben nem játszik olyan sokat, mert ugye Perzoli és Váradi Benedek elviszi ezt a posztot, de pont a negyedik meccsen ugye Váradi Benedek nagyon hamar falt problémába került, és Petersonnak szerintem jóval többet kellett játszani, mint amit szántak neki, vagy ami neki volt kiosztva. És nagyon behúzódtak róla a Szolnok játékosai, majdnem mindegy, hogy kifogta, tehát láthatóan edzői utasítás volt, hogy kicsit lépjenek róla hátrébb, mert a betörései azért életveszélyesek, de kintről nem olyan veszélyes, plusz hogyha esetleg bedob mégiscsak 2-3-at, vagy 1-2-t távolról, akkor majd kimennek rá, de mindenféleképpen első körbe feladták, és ezzel gyakorlatilag egy olyan betömörülő, besegítő védelmet tudtak a szombathelyi meccsen alkalmazni, hogy nem volt teren, nem volt spacing, nem volt lehetősége a Falkónak a kreatív támadásokra.
Az biztos, hogy harcol a labdáért, egyébként sok lepattanót szed viszonylag, ahhoz képest, hogy nem olyan magas.
Játékos, igen, abszolút.
És érdekesség, ugye Perzoli is kiemelte, hogy sérült volt a bokája, ugye láttuk, hogy meg is sérült valóban Szombathelyen, és úgy jött vissza a pályára, most ki is ment meccs közben is ápoltatni magát az öltözőbe, és hát én azt figyeltem meg éppen, és ezek mindig árulkodó jelek, hogy Konakov mester őt ölelgette hosszú percekig, és magyarázott a fülébe, és a többiek is ugye nekiadták, hogy levághassa azt a hálót, pedig hát ez nagyon nagy dolog.
Igen, hát valószínűleg egy jó csapatember, egy jó szellemű játékos, csak nagyon veszélyes Magyarországra olyan légióst igazolni, akinek nincs kinti jó dobókészsége. Ugyanis az edzők az nagyon hamar kiszúrják, és ugye, hogyha hátrébb rendelik tőlük a védőtávolságot, tehát nem egy normál védőtávolságot tartanak a védők, hanem mondjuk egy két és fél méterre lelépnek róla, hiába gyors az a játékos, hiába jól egyegyezik, hiába fantasztikusan indul, nem tud egyszerűen hosszú távon megélni még a magyar bajnokságban sem, mert ugye a kinti dobás az nem tudja ezt kompenzálni. Kinti dobás hiánya nem tudja ezt kompenzálni.
Hát valahogy úgy tartja a kezét, mintha a saját dobását blokkolná, ezt fejtettük meg így az Andival.
Hát furcsa mindenféleképpen. Láttam már én is tőle, főleg a Magyar Kupa döntőn, amikor sikeresek voltak a távoli dobásai, de azért valljuk be, nem ez volt többségében.
Nézzük a másik oldalon a hárompontos dobókat. Ugye Pallai az, aki képes ezekre a dolgokra, vagy Rudner, nekik is volt a jobb meccseik, de azért egy átlagos jó teljesítményt kintről nem tudtak nyújtani. Most Somogyi nélkül, vagy Somogyival együtt sem?
Hát igen, de például Pallai, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, abszolút meghatározó játékosa a Szolnoknak. Tavaly döntőben ugye a Somogyi, Pallai, Lukács Norbi hármas, az gyakorlatilag tényleg, hogy a Keller Ákos is mondta, ledarálta a Falkót. Úgyhogy egy nagyon jó játékos, de nagyon sokáig volt sérült az idei szezonban, és azért látszik, hogy nincs még meg az a meccs szám benne, nincs meg az a forma, mint a sérülés előtt. Voltak nagyon jó meccsei, szerintem volt, amikor nagyon jól játszott, de azért a sérülés után még azért idő kell még teljesen 100%-ra visszaépíti magát.
Te ugye voltál a vonal mellett is sok mérkőzésen. Andi úgy fogalmazta meg, hogy úgy érezte, hogy Konakov mester a meccshez többet tud hozzátenni, mint Bosznics.
Szerintem mind a két edző sokat tett hozzá. Én azt gondolom, hogy két jól felkészített csapat volt, és főleg, amit beszélgettünk már ugye a tévéadásban is, hogy az edzők tudtak reagálni. Mérkőzésen belül is váltani. Tehát egy szituáció, az előbb is beszéltünk róla, hogy egy játékosról mikor kell visszalépni, vagy védekezést váltani, vagy akinek jobban megy. Tehát, hogy más taktikát kitalálni egyik mérkőzésre a másikra. Hogy én azt gondolom, hogy mind a két edző sokat hozzátett, most viszont valóban egy ilyen ötmeccses szériába, főleg, hogy az ugye a legjobb játékos kiesett a Szolnokból, több játékosa volt a Falkónak, jobban tudott rotálni, sokkal frissebb volt, sokkal jobban játszott az ötödik meccsen. Bárki nyerhette volna ezt a bajnoki döntőt, most a nagyobb rotáció döntött a Falkó javára, de én azt gondolom, hogy mind a két edző felkészült edző, és tényleg az külön tetszett nekünk, amikor beszélgettünk róla a tévében és a szakmai elemzésekben, hogy azonnal tudnak reagálni bizonyos szituációkra.
Itt a sorozatban azért volt mindig egy-egy meglepetés ember, aki többet nyújtott, mint amit talán vártak, hiszen volt Novakovicsnak is egy nagyon jó meccse például Szolnokon, vagy volt, amikor Vojcsik, aki nem jutott azért végig olyan jó teljesítmény, de például 3-3-as dobott azon az első szolnoki meccsen. Tehát mindig kellenek ezek a meglepetés emberek?
Hát kell, hogy néha segítsenek a húzóknak, persze. De a Vojcsiknak ugye az első 3 meccse nagyon jó volt. Pont néztük valamelyik statisztikáját, hogy akkor nyert azon a meccsen a Szolnok, hogy 11 percet játszott összesen, 13 pontot dobott, és 18-as teljesítményindexel. Tehát azért bajnoki döntőben az egy kiemelkedő szám. Tehát ő, ami lehetőséget kapott, például az első 3 meccsen, azt maximálisan kihasználta és hozzátette. A végére már ő is elfáradt, és nem tudott hozzátenni, de nyilván kellett. Darthardnak is voltak fantasztikus meccsei.
Na, hát ő egy különleges figura.
Igen, igen. Hát ez egy abszolút egy ilyen ideg nélküli shooter, bár ha esik, ha fúj, ő dobja. Aztán nyilván jó napja van, akkor megállíthatatlan, ha nem, akkor meg fogja a fejét az edző, de hát ilyen is van egy csapatban, ezért szép az edzői munka, mert így a mozaikokat össze kell rakni szépen a puzzle-on.
Azért próbáltam megszólítani a Csomogyi Ádámot is, hát ott ült a padon ugye, mezben, készülve esetleg arra, hogy majd átvegye az aranyérmet, nagyon csalódott volt ő is, a csapat is, mégis nem kívánt nyilatkozni, úgy elsonfordált mindig a közelemből, de azt láthattuk, hogy a szolnoki publikum úgy ünnepelte a csapatát, mintha bajnoki címet nyert volna.
Igen, ez abszolút pozitív volt, és nagyon érdekes képeket lehetett látni a meccs végén. Hát voltam én is párszor úgy, hogy a szolnoki csarnokban hálóvágás volt, azért nem volt ennyire barátságos a közönség, de azt gondolom, hogy ott a Falko játékosai, amikor vágták le a hálót és ünnepelt őket a közönség, közben a szolnoki drukkerek nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan ünnepelték a saját csapatukat egy elveszített bajnoki döntő után, ahol nyilván mindenki csalódott, és ment körbe a csapat, és mindenki lepacsizott, mert értékelték azt a fantasztikus évet, ami a szolnok mögött is van, ugye különösen a bajnokok ligája meneteléssel, illetve a Magyar Kupa győzelemmel, úgyhogy ez egy nagyon sportszerű, nagyon klassz képek voltak, hogy csak nyilván csak az egyik nyerhet, de mind a két csapat ünnepelt, vagy mind a két szurkolótábor ünnepelt a csapatát.
Persze, nyilván a szurkolók jobban szerették volna, hogyha a szolnok hazai pályán játszhatja a meccseit, nem kell mondjuk Miskolcra elmenni, mert akkor az atmoszféra, mert ott is most is lógtak tényleg még a Csilláron is ennyi ember, vagy bekerült, olyan meleg volt, hogy levegő nem volt, jött egy nagy eső, pára volt, csúszkáltak a játékosok, tehát úgy minden adott volt ehhez. De most hallgassuk meg, hogy a szolnokból azért hogyan értékelt a két utolsó mérkőzésen a szolnoki csapat húzó embere, ami kényszerűségből ugye Somogyi Ádámot is kellett helyettesítenie, Krajnszky Borisz követ.
Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
Először szeretnék gratulálni. A Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jól dobtak tényleg, nem tudom, mi a tripla százalékok, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóinknak, hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide. Még
legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvetted Somogyi Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
Szerintem tényleg mindenki ebben a pillanatban, amire képes volt, beletett, ebben nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
Borisz Krajnszkyt hallottuk, tehát aki majd a magyar válogatott rendelkezésére is tud állni, és ha ilyen teljesítményt nyújt, az nyilván előnyös lesz számunkra.
Abszolút, hát egy nagyon jó játékos, hihetetlen fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évben, és meg egyszer mondom, amiről előbb is beszéltünk, hogy győztes mentalitású játékos, tehát a legnehezebb pillanatokban, amikor egyedül marad, amikor élet-halál meccs van, tehát ugye ehhez AEK Athén ellen bajnokok ligájába tovább kellett jutni Somogyi Ádám nélkül, akkor legjobbat nyújtotta. Most, amikor ugye olyan meccs volt, hogy vagy kikapnak, vagy visszajön a párharc a bajnoki döntőbe, szintén Somogyi Ádám nélkül a legjobbját nyújtotta. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívum, csak az igazán nagy játékosok sajátossága, és reméljük tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokat fog segíteni a magyar válogatottnak is.
És mi lesz a magyar válogatott sorsa? Ugye itt júliusban még fontos csata vár a miénkre.
Hát én engem nagyon sokszor kérdeztek még egy-két évvel ezelőtt, hogy úristen, most kimegy egy nagy generáció, sokan visszavonulnak el Rákostól. Elkezdve ugye láttuk Ellingsfeld Jánosig, Ferenc Csabiig, most ugye Vojvoda Dávid is, mi lesz a magyar válogatott, és akkor is mondom, nem kell félteni, mert szerintem van olyan játékos anyag a fiataloknál, akik igenis komoly eredményeket tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy nem kell kisítőnek lenni, tehát a férfi válogatottnál is meg kell célozni a világbajnokságot. Most ebből a körből én nagyon bízom, hogy tovább tud menni a csapat. Utána lesz még egy kör, de én az egész menetelést nem tartom egy Mission Impossible-nek, hogy a női válogatott utána a férfi kosabda válogatott is ott legyen a világbajnoksága.
Csak egy kis aproska megjegyzés, hogy azért a Falko közönség alaposan megünnepelte a tegnapi győzelmet, mert jó két órával a mérkőzés után még a Ceglidi benzinkútnál találkoztam velük, úgyhogy sikerült nekik mintegy 30 kilométert megtenniük, és volt rendőri készültség, de nagyon jól érezték magukat. Tehát ez Szolnoktól Szombathelyig hosszú az út, voltál te is ilyen hosszú úton.
Abszolút, meg győztes bajnoki döntő után is, úgyhogy ez teljesen normális, azt gondolom.
Hát köszönöm szépen, én azt gondolom, nem tudom, te egyet értesz-e vele, hogy azért ez az öt meccses sorozat, meg a mérkőzések színvonala, ez egy nagy ajándék volt a kosárlabda szurkolóknak.
Igen, én azt gondolom, hogy egy jó propagandája volt a sportágnak, aki csak kevésszer nézi, vagy nem annyira követi a kosárlabdát, és a bajnoki döntőn oda kapcsolt. Biztos, hogy élvezte, mert nagyon jó meccsek voltak, izgalmas meccsek voltak, színvonalas bajnoki döntő volt, úgyhogy köszönni lehet ennek a két csapatnak, hogy egy ilyen jó öt meccses szériát láthattunk.
Szerinted jövőre az erőviszonyok azok megmaradnak hasonlóak, mint az idén voltak?
Nagyon nehéz most megjósolni, mert ahogy látom, elég nagy átrendeződés lesz, tehát sok csapattól nagy mozgás indult be, úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, nyilván az alapcsapatok azok szerintem jövőre is meglesznek, gondolok mit a Szolnok, Falkó, Paks, vagy ezek a top 4-5 csapatra, de hogy melyik lesz a legerősebb, ezt szerintem jelen pillanatban még nem lehet megmondani.
Annak köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Mi pedig labdarúgással folytatjuk, hiszen a konferencia liga döntőjét tegnap este rendezték, erről készített összeállítást Erdei Márk.
Szerda este rendezték a harmadik számú európai kupasorozat, a konferencia liga döntőjét. Lipcsében két top bajnokság középcsapata találkozott egymással, az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano. A kérdés csak az volt, hogy harmadjára egy londoni, vagy először egy madridi csapat emeli magasba a trófeát. A finálét az M4 Sporton Varga Péter közvetítette.
Tiszta fehérben láthatjuk a Rayo Vallecanót, piros kékben pedig a Crystal Palace együttesét, és hát ez a fehérhez még hozzáteszük azt is, hogy ott pirossal egy kereszt villám a mezén a Rayónak. Ez viszont egy jó beadás, még egyel tovább, most a lövés mellé! Gurály López! Jó, és bekapcsolódik a játékba, egy lágyível, és középre ott a helyzet! És Mitchell 3-4 méterről a kapu mellé fejelte, óriási helyzet maradt ki. Bal oldalon nyílnak a területek, de a másik oldalon Munoz is elindul. Ezt viszont így már rá lehet lőni, bizony, ott a kipattanó gól! Matéta góljával vezet a Crystal Palace az 51. percben. Nagyon rossz helyre üti Bátája, pont oda Matéta elé. Elképesztő reflex mozdulat, beleér a labdába. Hát ez így tökéletes. Jól szabadrugás, kapufa, méghozzá kettős kapufa, ott van még a kipattanó, ez sincs bent. Mi maradt ki, a jó ég, Pino okay. Szabadrugása. Hát ilyet ritkán látunk. Óriási lendületet kapott a Crystal Palace, három támadó két védővel szemben. Ez itt tiszta helyzet, még egyet tovább Matéta, és mellé megy Batalla véd. Mitchell, távol tartja magát a lábára Garciát, és aztán gyönyörűen teszik ki a szélre. Egy lövés, odaháló, Sarra. Három támadó egy védővel lezárhatja a meccset az angol gárda. Tiszta lövő helyzet, és a vége egy Mendy blokk. Szerintem nagyon elfáradt Mitchell. Pedro Diaz lövésre biztatják, jön is a lövés, ez is mellé. Még egy felívelés. Alemão leveszi a labdát, ellövi, ez is mellé megy. Nagyon tisztán hagyták ott az angol védők. És ez a vége a mérkőzésnek, mert hogy a kirúgás követően azonnal le is fújja az olasz játékvezető. 1-0-ra a Crystal Palace megnyeri a konferencia liga döntőjét Matéta góljával a Rayo Vallecano ellen, és ezzel története során az első európai kupa döntőjében meg is nyeri a mérkőzést a Crystal Palace Dél-London együttese, a harmadik londoni klub, a harmadik angol klub, amely konferencia ligát nyer, a West Ham és a Chelsea után.
A döntő legjobb játékosának a gólpasszt kiosztó Eden Wharton-t választották, aki a meccs után így értékelt.
Nem tudom szavakba foglalni. A Crystal Palace számára azt gondolom, hogy a klub életében, hogy ezt meg tudtuk nyerni, ez hihetetlen. Mennyi rajongónk van jelen, mennyi szurkoló van itt velünk, akik eljöttek, hogy lássanak minket, támogassanak minket, hangosak. Nem is tudtam a társaimat hallani. Egyszerűen ez megfizethetetlen, ez az érzést, amit itt megélünk. Megdolgoztunk érte, végig teljesítettünk a szezonban, és most nagyon fontos a részletek, végig elemeztük mindenik mérkőzésünket, végignéztük az ellenfelünk játékát, tudtuk, hogy nehéz lesz, intenzív lesz, és jól szervezett, amit nehéz lesz megtörni, de a tervekhez ragaszkodtunk, csapatként léptünk fel, hittünk magunkban, hittünk a mai napban, hittünk a szurkolóinkban, és teljesítettünk.
A Crystal Palace kapuját védő korábbi liverpooli portás Dean Henderson is nyilatkozott a kapott gól nélküli finálét követően.
Hihetetlen ezek a fiúk, igazán különlegesek. Mindenen túlmentünk ebben a szezonban, de nem adtuk fel, kitartottunk, elértük a célunkat, hihetetlen a menedzserek munkája is, és számukra is hihetetlen, hogy ez így ért véget. Oliver Glasnert hallottuk a meccs előtt. Mit mondott nektek? Azt mondta, hogy büszke ránk, azt mondta, hogy bízunk egymásban, higgyünk magunkban, és hozzuk ki a legjobbat. Kiválóak a szurkolók, hogyan fogtok ma este ünnepelni? Hihetetlen lesz szerintem, nem fogunk aludni. Nagyon sokat dolgoztunk ebben a szezonban, és azt hiszem, hogy mindenki megérdemli, és őszintén ezek egy életre szóló emlékkel gazdagítanak minket, és ezek azok a fiúk, akikre mindig lehet számítani. Nagyon büszke vagyok rájuk.
Maradva az angol klub kapusposztjánál, egy korábbi, a Palace-ban 3 évet lehúzó 108-szoros magyar válogatott hálóőr is meghívást kapott erre a döntőre. Ő pedig nem más, mint Király Gábor, aki Török Olivérnek nyilatkozott.
Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt. FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs. Nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni.
Változott a csapat stílusa ahhoz képest?
Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupa porond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ez felettet.
És mit lehet arról tudni, hogy Oliver Glasner miért távozik a csapattól?
Ugye volt egy szituáció, amikor egy-két játékos a jó teljesítményük miatt megkeresett más csapat, és úgy érezte, hogy változások fognak lenni, és egy ilyen hirtelen döntésbe ment bele, én azt gondolom, de végig sikerrel vitte az egészet, úgyhogy 3 napja volt szerencsém a Selhurst Parkba is az Arsenal elleni mérkőzésen kint lenni személyesen. Ott elbúcsúztatták az edzőt is, úgyhogy egy hihetetlen jó karakter.
Ezek szerint gyakran jársz képpel lesz meccsekre, ilyenkor felismernek az angol szurkolók, hát biztos vagyok benne.
Sok időm nincsen, sokszor hívnak meg, de nem tudok mindig eleget tenni, úgyhogy a 3 nappal ezelőtti Arsenal mérkőzés is egy októbertől kezdődő meghívás volt, úgyhogy most tudtam csak kimenni, de nem az a fontos, hogy most megismernek vagy nem, hanem én a pályán, amit átéltem Palace játékosként, azt most a lelátóról ebbe az atmoszférába átélni, ez valami fergeteges, varázslatos. A pályán 26 év alatt azért egy-két helyen megfordultam, és most ugye a lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat, csak hallani kell. Varázslatos, tehát ezt el sem tudtam korábban képzelni, még játékos voltam, úgyhogy ha időm engedi, sajnos nem sok van így szabadidőben, akkor mindig szívesen megyek ki a mérkőzésekre.
A pályára lépő játékosok és a korábbi klasszis kapus után következzen egy sportújságíró értékelése. A Nemzeti Sport szakíróját, Borsos Lászlót kérdeztem arról, hogy ő hogyan látta a mérkőzést, és mennyire állt a Crystal Palace-nak a zászló.
Teljesen, szóval aki látta a meccset, abban szerintem nem is lehet kérdés. Újfent bebizonyosodott az, hogy az angol klubokkal, még az európai elitbajnokságok csapatai sem igazán tudnak versenyezni. Megnézzük, akkor a Bajnokok Ligája az mondjuk, tekintsük azt egy másik kávéháznak, tehát ott még például az, hogy az Arsenal vagy a PSG nyeri majd a Bajnokok Ligáját, az nyilván kérdéses, vagy az, hogyha mondjuk összekerül egymással a Bajnokok Ligájában a Liverpool vagy a Bayern München, akkor nem lehet tudni, hogy mi lesz a kimenetel, de elnézzük azt, hogy ha ezeknek a bajnokságoknak a középcsapatai találkoznak, mint ahogy egyébként az Európa Ligában az Aston Villa és a Freiburg kiütközött, hogy óriási a különbség, és itt a Crystal Palace is. Ma eredmény szintjén nem is, de játékban minden elemében felülmúlt a Rayo Vallecanót. Tényleg, hogyha csak a várható góloknak a számát nézzük meg, akkor ez a Crystal Palace-nál több mint 2,5-es mutatót hozott, a Rayónál pedig épp hogy elérte a 0,5-öt, hogy hiába volt mondjuk a spanyoloknál többet a labda, sokkal jobb minőségű helyzeteket dolgoztak ki az angolok. Egy másodpercig sem volt kérdés számomra azután, hogy ott az 54. percben Matéta góljával vezetést szerzett a Crystal Palace, hogy ki is lesz a trófea. Abszolút rászolgálta a londoni csapat arra, hogy megnyeri ezt a trófeát, és mondom számomra, az a nagyon megdöbbentő, hogy amilyen nagy különbség itt kezd kialakulni az angol klubok és a mondhatni a világ összes többi csapata között, nem lehet versenyezni azokkal az anyagi feltételekből fakadó előnyökkel, ami az angol klubokat jellemzi. ha csak megnézzük a transfermárkt keretértékeket, akkor több mint ötszörös különbség volt a La Liga 8. és a Premier League 15. helyezettje között, tehát ez egészen elképesztő.
A konferencia ligát alapvetően ugye, ha minden igaz, akkor arra tervezték, hogy a kisebb csapatok is odaérjenek. Hát ehhez képest ugye ez volt az 5. finálé, és eddig az 5-ből 4-szer az európai top bajnokságok csapatai nyerték meg, ugye a 3. londoni győztes lett a Crystal Palace, ugye volt 1-szer, amikor az Olympiakos el tudta hódítani a trófeát, de talán ez nem valami jó üzenet azért a nem európai top klubok egyesületeinek vagy csapatainak.
Igen, és pont a Sky Sportot böngésztem tegnap, vagy ott találtam egy olyan cikket, ami arról szólt, hogy mennyire nagyszerű ez a sorozat, mert tényleg a Crystal Palace is, meg a Rayo Vallecano is olyan csapatok, amelyek a konferencia döntőjébe kívánkoznak. Ezzel én sem értek egyet, pont szerintem azoknak az országoknak, illetve azoknak az országok csapatainak kellene, hogy a játszótere legyen kis túlzásra, vagy ha fogalmazhatok így, akiknek egyébként nincs esélyük arra, hogy az Európa Ligában, hát még nem a Bajnokok Ligájában maradandót alkossanak. Én nem tartom azt szerencsésnek, hogy egy angol csapat tud indulni ebben a sorozatban, mint hogy az sem, hogy egy spanyol, vagy egy német, vagy egy olasz. Én a top 4, vagy adott esetben a top 5 ligát én lehagynám, leválasztanám erről a konferenciarigáról, mert én nem sok értelmét látom. A kicsik szempontjából ugyanolyan nehéz itt is előre jutni. Ha megnézzük például a Sigma Olmützet, ahol Barát Péterrel játszanak, az egy cseh csapat, ambiciózus projekt, 8-döntőben estek ki most, hogyha jól emlékszem, és ez a maximum, amit szerintem egy ilyen kaliberű cseh csapat remélhet, mint mondjuk az övi.
És mondjuk az is kérdés lehet, hogy edzőként mi lehet a maximum, mert Oliver Glasnernek ez volt a második európai trófeája, ugye a Frankfurttal már Európa Ligát tudott nyerni, valamint a Palace-szal ebben a szezonban megnyerte az FA kupát, az angol szuperkupát, és akkor idén meg ugye az Európa Ligát már mint 2026-os naptári évben, tehát azért nem semmi, amit ő is véghez vitt ezzel az angol, hát tényleg, ahogy te is mondtad, 15. helyezett, tehát azért bőven középcsapattal. Mit gondolsz Glasnernek a pályafutásáról? Neki esetleg ez lehet egy olyan áttörés, hogy most már elkezdik esetleg észrevenni őt a nagyobb klubok, vagy neki mondjuk egy ilyen Crystal Palace kaliberű csapat lehet a végállomás?
Hát ez érdekes, mert igen, egyfelől, ahogy mondod, most nemzetközi szinten nem először teszi le a névjegyét, viszont ha meg azt hiszem, akkor a Premier League-ben most gyengébb idején produkált a Palace, mint az irányításával az előzőben, tehát akkor azért 12. helyen végzett a csapat, ebben az idejében pedig 8 ponttal kevesebbet gyűjtött összesen, mint az előzőben. Persze tegyük azért az gyorsan hozzá, hogy őt, hogyha jól rémlik, akkor februárban nevezték ki, tehát nem egy teljes idény volt, de hogy akkor azért jobban festett nagy általánosságban a Palace, mint ebben a naptári évben, vagy ebben az idényben, de az kétségtelen, hogy jó felismerhető stílusjegyei vannak a csapatának. Sikerült az egy olyan klubot felépíteni, amelyik szerintem is fejpárbajok vonatkozásában. Hát én nem is tudom, hogy Európában van-e még olyan csapat, amely mondjuk ennyire veszélyes beadásokat, fejpárbajokat követően, úgyhogy szerintem ez vonzó lehet sok csapatnak, de tekintve, hogy ő most megjárta Angliát, osztrák edzőként. Ez élek a gyanú perre, hogy őt elsősorban már csak azért is, ami a stílust ráerőltet a csapataira, szóval őt Angliába fogják legközelebb is majd alkalmazni.
A 3. számú európai kupasorozat fináléját tehát szerdán rendezték, amelyet az angol Crystal Palace 1-0-ra tudott megnyerni a spanyol Rayo Vallecanóval szemben. Ez tehát a közelmúlt, de ha egy kicsit előre tekintünk már a nyár történéseire, akkor azt már biztosan tudjuk, hogy a konferencia liga selejtezőibe Magyarországról a Paks és a Debrecen fognak bekapcsolódni. Ki tudja. Lehet egy év múlva majd valamelyik magyar csapat emelheti magasba a trófeát.
Napok óta fokozódik a BL döntő hangulat Budapesten, hiszen már szombaton játszik a PSG és az Arsenal. A következő percekben bemutatjuk mindkét csapat hátterét és az elmúlt pár évét. Először a PSG-ről következik egy összeállítás Olasz Gergőtől.
Összeállításunkban elsőként a pályaválasztóról, valamint a címvédőről, a Paris Saint-Germainről beszélünk.
Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
A PSG 1970-ben alakult, és napjainkra Franciaország legeredményesebb labdarúgó klubjává vált. Történetének legmeghatározóbb fordulópontja 2011-ben következett be, amikor a Qatar Sports Investments megszerezte az együttes tulajdonjogát. A katari befektetők célja az volt, hogy a Paris Saint-Germainből Európa egyik meghatározó futballhatalmát építsék fel. Ez sikerült is napjainkra, de nézzük meg egy kicsit jobban, hogy miképpen. A Paris Saint-Germain történetét 1970-től kell nézni, hiszen a Paris FC, valamint a Stade Saint-Germain egyesülésével ekkor jött létre a Paris Saint-Germain labdarúgó klub. Az 1980-as években megszerezte első jelentős trófáit az együttes, majd 1986-ban az első bajnoki címét is. Az 1990-es évek jelentették az első aranykort a Paris Saint-Germain számára. Ekkor jelentős edzőként Arthur Jorgét vagy éppen Luis Fernandezt lehet említeni, de olyan meghatározó játékosok is a klub tagjai voltak, mint például George Weah, Ronaldinho vagy David Ginola. A 2000-es években a klub visszaesett, bár kupa győzelmeket szerzett, a bajnokságban nem tudott meghatározó szerepet betölteni. Ekkora érünk el a 2010-es évekhez, amikor is 2011-ben a Qatar Sports Investments megvásárolta a klubot. A projekt élére Nasser Al-Khelaifi került, a cél a Ligen uralása és a Bajnokok Ligája megnyerése volt. Ennek megfelelően érkeztek is a jelentős sztárigazolások, elsőként talán 2011-től 2016-ig a Zlatan Ibrahimovic korszakról beszélhetünk. Persze érkezett még mellette a rutinos belsővédő Thiago Silva, a szenzációsan szervező középpályás Marco Verratti, a támadósorba pedig az urugvai argentin páros Edison Cavani és Ezequiel Lavezzi egészítette ki a svéd szupersztárt. Az edzők között is azért érkeztek olyan nevek a párizsi együtteshez, amelyek igencsak jól csengtek már akkoriban is. Carlo Ancelotti és Laurent Blanc is ült a 2011 és 2016-tól tartó korszakban a Paris Saint-Germain kispadján. Taktikai szempontból ekkor még a PSG 4-3-3-as rendszerben játszott, Verratti mélyen helyezkedve irányította a játékot, Ibrahimovic pedig a támadások központi alakja volt. A csapat nagy labdabirtoklási fölényre törekedett, ez jól is ment, és ha esetleg Ibrahimovicnak nem ment úgy a gólszerzés, akkor Ezequiel Lavezzi vagy Edison Cavani lépett elő a helyére. Ha a Bajnokok Ligája szereplését nézzük az első néhány évben a tulajdonosváltást követően, akkor 2012-ben a csoportkörben búcsúzott a PSG, a további négy idényben 2012-től 2016-ig pedig egyaránt a negyed döntőben búcsúzott, igaz, kettőször a Barcelona ellen, az egyik évben a katalán együttes meg is nyerte a Bajnokok Ligáját, egyszer a Chelsea, egyszer pedig a Manchester City ellenében búcsúzott a PSG a legjobb nyolc között. Ekkor már Franciaország domináns csapatá váltak a párizsiak, de az európai áttörés még mindig hiányzott a befektetőknek. Nem véletlen, hogy 2017-től beköszöntött a Galaktikus projekt. Nyarán a Paris Saint-Germain végrehajtotta a futballtörténelem máig legdrágább átigazolását, amikor 222 millió euróért megszerezte Neymart. Ugyanekkor érkezett Kylian Mbappé is. Edzők közül a 2017-től 2023-ig tartó korszakban megfordult Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino vagy éppen Christophe Galtier is. Érdekesség, hogy Thomas Tuchel révén egy olyan edző dolgozott a Paris Saint-Germain kispadján, akinek másodedzője a magyar Löw Zsolt volt. A csapat kulcsjátékosa ilyenkor már egyértelműen Neymar, valamint Mbappé volt, Di Mariával, Marquinhos-szal, majd aztán 2021-től Messivel is kiegészülve. A taktikai jellemzői szempontjából a PSG elsősorban egy 4-3-3-as rendszerre alapozott, amely esetenként egy 4-2-3-1-es formációra alakult át. Neymar szabad szerepkört kapott, míg Mbappé sebességére épültek az átmenetek, a kontrajáték. A támadójáték világklasszis szintű volt, a védekezés viszont gyakran kiegyensúlyozatlan maradt. A kérdésre, hogy miért, egyértelmű a válasz. A Neymar Mbappé Messi 3-as nem volt túl előnyös védekezés szempontjából a PSG-nek. A Bajnokok Ligája szereplései folytatottak úgy, ahogyan befejeződtek, sőt a kezdeti években még hanyatlottak is. 2016-tól 2019-ig rendre a nyolcad döntő jelentette a végállomást a PSG-nek, a Barcelona, a Real Madrid, majd a Manchester United állította meg a legjobb 16 között már a párizsiakat. Aztán érkezett egy kiugró év Thomas Tuchel irányításával, Löw Zsolttal a másodedzői szerepben. A 2019-2020-as idényben a döntőig menetelt a PSG, ám a döntőben a Bayern München legyőzte a PSG-t. Aztán a 2020-2021-es idényben az elődöntő jelentette a végállomást, a 2021-2022-es, valamint a 2022-2023-as idényben egyaránt a nyolcad döntőben búcsúzott a Párizs, a Real Madrid, majd a Bayern München ellenében. A korszak legnagyobb sikere egyértelműen a 2020-as Bajnokok Ligája döntő volt, tehát Thomas Tuchel irányításával a PSG először jutott be a fináléba, de hogy miért nem sikerült egészen 2016-tól 2025-ig a Bajnokok Ligája győzelem? Talán a túlzott sztárközpontúság, az öltözői hierarchia problémák, a kevés védekező munka a támadóktól, a kiegyensúlyozatlan középpálya és a folyamatos edzőváltások jelentették a kulcsot ebben a kérdésben. Aztán 2023-ban elkezdődött egy egészen új projekt, amely nem csak a Paris Saint-Germain szempontjából volt jövedelmező, de a szurkolók is örömmel fogadták a váltást. Luis Enrique korszakáról beszélhetünk ilyenkor már. A klub új irányt vett. A vezetőség felismerte, hogy a hosszú távú sikerekhez nem elegendő világsztárokat szerződtetni. Luis Enrique vezetésével egy sokkal szervezettebb projekt indult. Olyan kulcsjátékosokkal, mint például a mostanra már aranylabdás, de akkor még a Barcelonából rossz formából visszatérő Ousmane Dembélé, a portugál kontingens Vitinhával, João Nevessel vagy éppen Nuno Mendessel, de érkezett a marokkai jobb hátvéd, aki a Real Madridot, majd az Intert is megjárta, egy rövid dortmundi kitérővel, Ashraf Hakimi, és hát Marquinhos természetesen, a brazil belső védő, aki a jelenlegi Paris Saint-Germainnek is oszlopos tagja. A taktikai rendszer egy 4-3-3-as felállásra alapult, amely pozíciós játékkal és intenzív letámadással egészült ki, egy nagyon magas védekezési vonallal. Nem is véletlen, hogy Luis Enriquével a Bajnokok Ligája szereplések is egészen kiválóak. A 2023-2024-es idényben az elődöntőben ugyan a Borussia Dortmund búcsúztatta még a Paris Saint-Germaint, de a 2024-2025-ös idényben BL győztes lett a PSG, miután 5-0-ra legyőzte a döntőben az olasz Inter együttesét, sőt, idén a 2025-2026-os idényben ismét bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába a Párizs. Luis Enrique PSG-je már kevésbé épül egyéni villanásokra, a hangsúly a csapatjátékon, a taktikai fegyelmen és a kollektív munkán van. Ennek ellenére olyan szélsők mutatkoztak már be a csapatban, mint Désiré Doué, Barcola vagy éppen a grúz csillag Kvaratskhelia. Emellett megtalálta Luis Enrique azt is, hogyan motiválja Ousmane Dembélét, hogyan stabilizálja a középpályát Vitinhával, João Nevessel és a két szélvész gyors szélső hátvédjével, valamint a nagyon stabil belső védőivel. Egészen elképesztő csapatot hozott létre. Ha összességében nézzük a katari korszak hatását a Paris Saint-Germainre, akkor a tulajdonosváltás óta a PSG Franciaország egyik legsikeresebb klubjává vált. A világ egyik legértékesebb futballmárkája lett, több mint egy évtizeden keresztül dominálta a Ligue 1-t. Számos világsztárt igazolt és elérte a legfontosabb célját is, a Bajnokok Ligája megnyerését. Idén meg lehet a címvédés is a PSG-nek, és azt hiszem mostanra már kijelenthető. Nem lehet mindent megvenni pénzzel. Jót tett a filozófiaváltás. A PSG pedig idén is esélyes arra, hogy elhódítsa a Bajnokok Ligája serlegét. Hogy erről mit gondol Löw Zsolt, a Paris Saint-Germain korábbi másodedzője, aki a Bajnokok Ligája döntőjébe vezette az együttest, azt néhány percben meghallgathatják most. A riporter Balogh Balázs.
Neked nagyobb frissek még az élményeid az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon. Megvannak még ezek az emlékek?
Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékos éra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kiválott, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem. Egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutnom, vagy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott az nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL-döntő, hogy szóval sikerült megnyernünk a Manchester City ellen, úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL-döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
A BL-döntővel kezdtük, itt leszel Budapesten, ugye nem beszéltünk az Arsenalról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben, itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
Mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik ugye Paris Saint-Germain, pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszerűen elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El Khelaifival, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is. Sőt, most mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítséget, hogy ha bármire szükségük van, akkor ott vagyok és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arsenal pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Artétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
A riportalanyaim itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
Győzzön a jobbikért, lehet mondani?
De ki a jobb?
Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy ők már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előnye az, hogyha valaki egy ilyet megért. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előnye a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arsenal, meg mondom, az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási euforikus állapotban, azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve, ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval...
Szóval a tipp?
Csak kihúzod bele, 51-49 a Paris Saint-Germain.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi vízilabda. Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére. Holnaptól nem jelenik meg nyomtatásban a Népszava. Folytatódik a napos meleg idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitott a kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleg egy sztárvendég, a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milán játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás Arénában. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. Óriási meglepetés, az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze a Roland Garroson Udvardi Panna és Alexandra Olénikova, de ellenfelük hasfal sérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nicole Fossa és Tamara Korpács kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7-6-4-6-1-re megnyerte a találkozót.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A tegnap elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így holnap hatályba lép. Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezményes szoftverhasználatot biztosító szerződés meghosszabbítására a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán Facebook posztjában emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami vállalatok és intézmények rendezvényeinek piacán, szinte monopól helyzetbe került Langevin Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. A kiadó jelezte, nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a lapot. A Népszava holnapi száma sem jelenik már meg. Az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé. Ennek rendezéséről tárgyalások folytak a tulajdonossal, amely azonban ultimátumot adott és az adósság visszafizetését követeli a laptól. A szerkesztőség hangsúlyozta, a digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is. Ennyit ki idén a Szabadstrand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos lesz a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály azt mondta, a strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokoltá teszi. A szolnoki lakosoknak 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosítanak majd az új létesítménybe.
Közlekedés.
Az M1-esen Bicske és Herceghalom között a 29-es kilométernél megszűnt a baleset miatti forgalomkorlátozás. Most már Budapest és Győr felé is két sávon lehet közlekedni. A Budapest felé közlekedők viszont több kilométeres torlódásra készüljenek. Szintén az M1-esen a fővárosból kivezető szakaszon, az M0-es csomópont után a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot. Mögötte kisebb torlódásra kell készülni. Aztán a 31-es főúton Mendénél két autó karambolozott, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, holnap 22 és 27 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
Kedves hallgatók, a hírek után következzék a BL finálé másik résztvevője, az Arzenál. Regős László összeállítása következik.
A bajnoki cím összejött 22 év után, de vajon meg lesz-e a hőnáhított BL győzelem? Az Arzenál 32 év után újra európai kupát nyerne. '94-ben a kupa győztesek Európa kupájának koppenhágai döntőjében az Arzenál Alan Smith góljával 1-0-ra legyőzte a Parma csapatát. Ezzel története második európai kupa győzelmét ünnepelhette a londoni klub az 1970-es VVK sikert követően. Azóta egy KEK, egy UEFA kupa, egy BL és egy Európa Liga döntőt is elveszítettek az ágyúsok. A legendás Arzen Wengerrel sem sikerült nemzetközi kupát nyerni. A francia menedzser 22 évig tartó irányítása alatt 3 bajnoki címet és 7 FA kupát nyert a csapat. 2004-ben ráadásul veretlenül nyerte a Premier League-et az Arzenál, amelyet azóta sem tudott megismételni egy klub sem. Ugyanakkor a hőnáhított bajnoki címre sokáig kellett várniuk az ágyúsoknak. A klub elköltözött a legendás Highbury-ből, nagyszerű játékosok jöttek és mentek, véget ért a Wenger korszak. A Premier League serleg viszont 2026-ig nem költözött vissza Észak-Londonba. Mikel Arteta vezetésével idén viszont eljött a várva várt pillanat. Története 14. bajnoki címét szerezte meg az Arzenál. A spanyol szakember a Crystal Palace elleni utolsó fordulós győzelmet követő díjátadó után így nyilatkozott.
Very difficult to put it into words, but...
Nagyon nehéz szavába önteni az érzéseimet, micsoda pillanat. Rengeteg érzelem, rengeteg öröm és büszkeség. Azt hiszem, hogy a játékosok hozzáállása megmutatja, miért is történt ez a varázslat. Én ugyanaz az ember vagyok továbbra is, de boldogabb és felszabadultabb. Hatalmas lépéseket tettünk ezen az úton, nagyon sok mindent elértünk, véleményem szerint értékes eredményeket. De végső soron azért vagyunk itt, hogy nagy trófeákat nyerjünk. Ez volt a fő cél, és többször közel voltunk hozzá, de háromszor is alul maradtunk a legvégén. Nagyon fájdalmas volt. De azt hiszem, ez az, ami mindannyiunkat arra ösztönzött, hogy új utakat találjunk annak megmutatására, hogy kik is vagyunk. Varázslatos volt az este, amikor megnyertük a bajnokságot, de ez a délután talán még jobb. Itt a teljes stáb, látjuk az örömöt a játékosainkon, a szurkolóinkon, ez csodálatos. Már arról is beszéltünk, mit kell csinálnunk a döntőben, hogy használjuk fel ezeket a hihetetlen energiákat, amiket a döntőre cipelünk magunkkal. Nagyon várjuk a klub történetének új fejezetét. Mi vagyunk a bajnok csapat, ez sok önbizalmat ad, de egyben felelősséget is. Az én munkám most az, ahogy mindenki más is a klubnál, hogy igazodjunk ezekhez a mércékhez, és egyre többet érjünk el. Úgy gondolom, képesek vagyunk rá. Most meg kell csinálnunk azt, amit csináltunk eddig az egész szezonban, megnyerni egy meccset. Még egy győzelem, és mi lehetünk Európa bajnokai. Ilyen egyszerű az egész, a többi majd jön magától.
Az az egy mérkőzés, ahol azt az egyetlen hátralévő győzelmet megszerezni az Arzenál, a Paris Saint-Germain elleni budapesti BL döntő lesz. Természetesen a magyarországi Arzenál szurkolók is óriási várakozással tekintenek a szombati fináléra. Így van ezzel Sranc Ambrus, budapesti tanár is, aki bár több mint 20 éve Arzenál drukker, bajnoki címet mégis először ünnepelhetett szurkolóként.
Ironikus, mert pont az utolsó bajnoki cím után néhány hónappal lettem én is Arzenál szurkoló 2004 nyarán, és azóta főleg gyermekkoromban, de azért szinte végig intenzíven követem a csapatnak a történetét és az eseményeit. Olyannyira, hogy a testvéreimmel az egyik első Arzenál szurkolói weboldalt mi csináltuk az országban, még a 2000-es években. És hát nyilván a legszebb az lett volna, hogyha még a Wenger időkben jön ez a bajnoki cím. Ugyanakkor talán még meg is lepett kicsit, hogy amikor a hétközi meccsen a Manchester City döntetlent játszott, és ezáltal biztossá vált az Arzenál bajnoki címe, akkor tényleg egy önfelett pillanat volt ez a számomra, és egy nagy kő esett le a szívemről, és bizonyos szempontból azt éreztem, hogy itt 22 évnek a terhe az így megszűnt tulajdonképpen, tehát ez egy nagy boldogság volt, és engem is meglepett, hogy mennyire felszabadult érzést adott ez a bajnoki cím.
A legtöbb hazai Arzenál drukker még az Arzen Wenger féle kreatív, szemre is tetszetős futballba szeretett bele. Mikel Artetával azonban ennek a szöges ellentétét játssza a csapat, amelyet sok kritika is ér emiatt. Sokak szerint, bár sikeres, de nézhetetlen futballt játszik az Arsenal. Hogy vannak ezzel az ágyúsok szurkolói?
Ez egy nehéz kérdés, mert szerintem a magyarországi Arsenal szurkolók alapvetően két élmény miatt válhattak Arsenalossá. Az egyik lehet a Nick Hornby-féle fociláz, a másik meg a Wenger-féle futballfilozófia. És szerintem ez sokaknak még talán kicsit idegesítő is lehetett, vagy zavaró, hogy volt egy sznobéria az Arsenal szurkolásban. Nagyon szép volt a futball, volt mögötte egy filozófia Wenger idejében, de hát az eredmények az utolsó években nem úgy jöttek, mint ahogy ezt a szurkolók szerették volna, de mégiscsak ez a játék adott egy identitást. És ugye az ő távozásával egészen új helyzet következett be. Sok Arsenal szurkoló barátommal szoktunk erről beszélgetni, hogyha a jelenlegi csapatnak a játékát mondjuk 10-15 évvel ezelőtt megmutatták volna nekünk, akkor szörnyűködtünk volna. De hát valahogy mi ezt mégiscsak elfogadtuk, és nyilván a sikerek azok sokszor igazolják a játékot. Én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a foci 15-20 év alatt. Teljesen más feltételeknek, más taktikai, fizikai feltételeknek kell megfelelni. Ilyen értelemben én is el tudtam fogadni, hogy ez egyfajta útja a sikernek. Nyilván örülne az ember, hogyha szemkápráztató játékot látna, de olyan régóta nem nyert az Arsenal bajnoki címet, hogy tulajdonképpen ezt így hát el tudta felejteni az ember. És talán az egy ilyen érdekes adalék, hogy belegondolunk, ha már említettem Nick Hornbyt, ugye a boring Arsenal címszó. Tehát tulajdonképpen az Arsenal játékának van egy olyan régebbi hagyománya, hogy ez egy unalmas és rossz focit képvisel, ami tud sikeres lenni. És ilyen értelemben lehet, hogy Arteta egy régebbi hagyományhoz visszanyúlt egyébként, ami a Wenger-féle játékhoz nem kapcsolódik, de az Arsenalos identitásnak lehet, hogy a része.
Talán ennek is köszönhető, hogy Mikel Artetával szemben nagyobb volt a türelem, mint elődje Unai Emery esetében. Arteta, aki játékosként 5 szezont töltött a londoniaknál, 2019. decemberében lett az Arsenal menedzsere. 2 8. és 1 5. hely után jött sorozatban 3 ezüst, majd idén a bajnoki cím a Premier League-ben, miközben egyszer az FA kupát, kétszer pedig a Community Shield-et is megnyerték az ágyúsok. Az európai szereplések során kétszer jutott elődöntőig Artetával az Arsenal, egyszer az Európa Ligában, tavaly pedig a BL-ben. Utóbbiban idén a döntő is összejött. Köszönhető ez a türelemnek, amivel Arteta iránt volt a klubvezetés, hiszen több top csapatnál sem lenne elképzelhető, hogy 2 8. hely után ne menesszék a menedzsert. Arteta azonban maradhatott.
Szerintem itt a kulcsfogalom az a klubkultúra lehet. Valahogy amikor megjött Arteta, szurkolóként egyből azt érezte az ember, hogy valamiféle hangulati változás van a csapat körül, és még hogyha szépen fokozatosan is jött el a fejlődés, és évek kellettek ahhoz, hogy mondjuk bajnokaspiráns legyen a csapat. Azt érezte az ember, hogy egyszerűen valami megváltozott a mentalitásban, a játékosok hozzáállásában. Úgy érezte az ember, hogy van egyfajta fejlődési év, amire szurkolóként, még így magyarországi szurkolóként is rá lehet csatlakozni. És azt gondolom, hogy nyilván az Arsenalban megvan annak a hagyománya, hogy adnak időt az edzőnek, mondjuk más klubokhoz képest, és hát az, hogy ő egy korábbi játékos és korábbi csapatkapitány volt, aki az Arsenalból vonult vissza, szerintem adott egy plusz okot arra, hogy adjanak időt az ő munkájának, és szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet a Premier League-et megnyerni. Akár ha csak megnézzük a közelmúltból Kloppnak a Liverpoolját, ott is kellett idő ahhoz, hogy ezt véghez tudják vinni. Ezek a hosszú távú projektek sikeresek tudnak lenni, és hogyha a szurkoló azt érzi, hogy van benne fejlődési év, akkor ezt ő el tudja fogadni, hogy kell ennek idő.
Az Arsenal szurkoló Srant Ambrus arról is beszélt, hogy Mikel Arteta nem csak a pályán, hanem azon kívül is fontos újításokkal jelentkezik. Ennek egyik ékes példája a The Angel című dal, azaz ismertebb nevén a North London Forever.
Right.
nagyon sok újító ötlete van Artétának, amin néha szoktak nevetni is a szurkolók, vagy mémé váltak, mint az ő villanykörtés motivációs beszéde, de úgy tűnik, hogy egy jól sikerült ötlete volt ez az új szurkolói nóta, ami a stadionban is hallható a meccsek elején, némileg a liverpooli You Never Walk Alone-t utánozva. Ez a North London Forever című szám, ez egy ilyen fontos identitásképző eleme lett a helyi szurkolói közegnek. Egy helyi észak-londoni srácnak, énekesnek a dalát meghallotta Arteta, és az ő ötlete volt, hogy ebből egy ilyen meccs kezdő ének legyen, és ez érdekes, hogy ez így elég hamar bekerült a köztudatba. Talán aki látta a bajnoki trófea átadás felvételeit, láthatta, hogy a játékosok is énekelték ezt együtt a szurkolókkal, tehát azt gondolom, hogy Artétának a tevékenysége az túlmutat a taktikai és játékelemeken. Szerintem ezért is tudja az ember elfogadni azt, hogy azért sokszor unalmasak a mérkőzések, mert van egy olyan körítés, van egy olyan hangulat, ami mégiscsak átélhetővé teszi az egészet.
Huszonkét év után tehát újra bajnok lett az Arsenal. És 20 évvel a Barcelona elleni rossz emlékű párizsi BL döntőt követően újra pályára léphet az európai klubfutball csúcsmérkőzésén. Talán nem tudják sokan, de Kovács Kokó István olimpiai, világ és Európa bajnok ökölvívó, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke is Arsenal drukker. Ahogy ő fogalmazott, fiúról apára szállt a klub szeretete, hiszen gyermekei hatására lett az ágyusok szurkolója. Kokó szerint az idei Arsenalnak nem bonyolult a titka. Erről is beszélt El Pap Istvánnak.
Én azt hiszem, hogy ezek a srácok tényleg éhesek. Tehát itt a csapat ereje inkább a csapatban rejlik, tehát nem lehet kiemelni Szakát vagy bárkit. A PSG-nél talán nagyobb nevek vannak. De csapatban én úgy érzem, hogy ebben az évben nagyon sokat mutatott az Arsenal, és az építő munka, amit elkezdett Mikel Arteta, egy nagyon komoly örökséget vett át, és egy olyan vágyat az észak-londoni csapatnál, hogy itt elképesztő sikerorientált a csapatban mindenki. És egyébként csak egy adalék, hogy még Wenger idejében, amikor elindult a Wenger őrület, akkor ott szintén három ezüstérem után érett be a Premier Liga győzelem, és itt is ugyanezt történt. Michael Arteta már három szezonon keresztül hozta az ezüstérmeket, és most végre megvan a bajnoki cím Angliában. Én abban reménykedek, hogy ez olyan motivációt ad az Arsenal játékosainak, hogy itt, és ráadásul egy mérkőzésről beszélünk, itt minden lehet. Ennek a csapatnak a játékában benne van azért az Arsenal örökség, ami ahhoz kell, és bizonyos szituációban azt hiszem, hogy akár pontrugások szerintem a világ egyik legjobb csapata vagyunk. Szögleteket tekintve a világ egyik legjobb csapata az Arsenal.
Na de mit mondasz azoknak, akik azt mondják, hogy na jó, hát az Arsenal, hát csak szögleteknél tömörülnek, meg oldalszabadrugások, mert azért aki szurkol egy csapatnak, azt egyáltalán nem érdekli szerintem, hogy az a gól hogyan esik, meg mennyi van belőle, csak több legyen, mint az ellenfélnek.
Egy BL döntőre nem lehet nagyon bármit is. Azt látjuk, hogy azért az angol csapatok az idei esztendőben, meg aztán főleg letarolták a nemzetközi kupákat, tehát most jelenleg egy Aston Villa és egy Crystal Palace már a saját ligájának a győztese. Az meg maga lenne a csoda, hogyha mind a három nagy európai kupát behúznák az angolok. Erre megvan szerintem a remény. Lehet, hogy az esély nem a mi oldalunk, nem az Arsenal oldalán van. Szerintem 60-40 vagy 70-30, de benne van mindenféleképpen egy mérkőzésben, hogy az Arsenal végig tudja ezt mindent az egész évben végig menedzselt.
Hát főleg már az alapszakaszt ugye hibátlan teljesítménnyel megnyerte, de ugye ott formabontó módon eleve ugye a tavalyi Tottenham-féle Európa Liga győzelemnek köszönhetően 6 angol csapat volt a BL-ben, be is jutott, mind a 5 már bejutott az egyből az alapszakasz volt, 6-an voltak a 16-ba, de azt ott szépen elkezdtek kiesni, tehát már csak a Liverpool maradt, az gyorsan kikapott a PSG-től, úgyhogy gyakorlatilag a világ legerősebb bajnokságát tényleg csak a bajnok, a Premier League bajnok Arsenal mentheti meg, mondjuk már mindenkit megmentettem, mert egy BL döntő is elismés reméltó.
Azt hozzá kell tenni, hogy azért a Premier Ligát végignyomni, azt a 38 mérkőzést, meg ott még azért van a két kupa, ami Angliában szintén nagyon-nagyon fontos. ezeket végigmenedzselni, és mellette a Bajnokok Ligájában is helytállni, úgyhogy a játékosok jelentős része a válogatott rendelkezésére is áll, az egy borzalmasan megterhelő szezon. Nem összehasonlítva a francia bajnoksággal, azért valószínűleg lényegesen könnyebb mérkőzései vannak. Egy majdnem egy kieső csapat ellen az utolsó pillanatokban tudtunk győzelmet szerezni. Tehát ott a Premier Ligában a 38 mérkőzés az 38 véres összecsapás. És ez azért látszik is, a csapaton sok-sok sérülttel érkezik, azért az Arzenál több poszt is kérdéses még a kezdőt illetőleg. Tehát én azért hozzátenném, hogy a Premier Ligából megnyerni a Bajnokok Ligáját nagyon-nagyon nehéz, mert a Premier Ligában is minden héten BL döntő van.
Az igazi BL döntő viszont még hátra van az Arzenálnak. Az idén 140 éves klubnak még sosem sikerült a csúcsra érnie Európában. Hat angol klub már megtette ezt korábban.
A hetedik, te magad légy!
Kívánják ezt Észak-Londonban. Hogy sikerül-e és Mikel Arteta legénysége aranybetűkkel kerül-e a klub történelem könyvébe, szombat este kiderül.
Kedves hallgatóink, ahogy már megszokhatták ebben az időben, mindig elmondjuk, hogy mit olvashatnak a Nemzeti Sportban. Most is ez következik.
Szép estét kívánok! A Nemzeti Sport pénteki számában természetesen részletesen foglalkozunk a közelgő Bajnokok Ligája döntővel. Ott voltunk a napi eseményeken is, emellett pedig van egy exkluzív interjúnk, mégpedig Jonathan Lacontourral, a Franciaország magyarországi nagykövetével, akit Csisztúzsa kolléga nem szólaltatott meg. Egy futballrajongó diplomatáról van szó, aki többek között arról is beszélt, hogy számára nem volt meglepő a PSG döntőbe jutása, és már tavaly az Inter 5-0-ás legyőzése után bejelölte a naptárában a május 30-ai időpontot. Szóba került természetesen, hogy rengeteg francia szurkoló érkezik Magyarországra, hogy ez milyen plusz feladatokat ró a nagykövetségre, és kolléganőmmel érintették a közelgő világbajnokságot is, vajon milyen esélye lehetnek a francia válogatottnak. Értékeltük az NB1-ben dolgozó játékvezetők tevékenységét is. Nos, sorozatban harmadszor Bognár Tamás lett kollégáim osztályzatai alapján az év játékvezetője. Egy 47 éves futballbíróról van szó, aki többek között arról is beszélt, hogy minél ismertebb és minél tapasztaltabb egy játékvezető, annál zökkenőmentesebben képes irányítani a mérkőzést, hiszen azért, mert jobban hisznek neki a játékosok, könnyebben elfogadják még az esetleges hibákat is. Van egy beszélgetésünk német honorral, ugye az MTK 19 esztendős középpályásáról van szó, aki a Köbenhavn kölcsöni játékosaként töltötte a legutóbbi idényt a kékfehéreknél. 29 mérkőzésen 4 gól és 4 gólpassz volt a mérlege. Beszél arról, hogy lényegében Magyarországon lett felnőtt futballista. De hogy ne csak futballról essék szó, elkezdődik a kézilabda, a férfi kézilabda bajnokság döntője. Felvezetjük a Veszprém és a Szeged csatáját. A hokisok már befejezték, mármint a magyarok, befejezték az elit világbajnoki szereplést. Elkészült az egyének osztályzata. Ezt olvashatják olvasóink. Szintén, és megkérdeztük természetesen az nso.hu-n keresztül a hoki rajongókat is, hogy ők hogy látták a teljesítményeket. Nos, a szakíró kollégám és az olvasó osztályzatait is össze lehet majd vetni, és végezetül még egy ajánlat a tavalyi ezüstérem után a Falkó visszaült a férfi kosárlabda bajnoki trónra, ráadásul a Szolnok elleni emlékezetes 5. meccsén nyújtotta talán az idény legjobb teljesítményét. Hogy mi vezetett ide az a remek FIBA Európa Kupa szerepléshez és a Magyar Kupa döntőbe jutáshoz, ez is szóba kerül a Milos Konakov vezetőedzővel készített interjúmban.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1, 2, 3. Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Lassan evezem, hogy kélek ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl, a szemem leragad. Jobbal ide húz, ballal odatol. Színre szín, számra szám. Homokba markol, s tudja jól. Ki nem ébred fel, a sajnos lemarad. Egyszer fenn, s egyszer lent, repül a köld egy kikapó. Egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer fenn, s egyszer lent, repül a köld egy kikapó. Egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer fenn, s egyszer lent, repül a köld egy kikapó. Egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer fenn, s egyszer lent, repül a köld egy kikapó. Egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer fenn, s egyszer lent, repül a köld egy kikapó. Egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer fenn, s egyszer lent, repül a köld egy kikapó. Egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer lent.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Az elmúlt hetekben több név is felmerült, hogy vajon kitölti be a sportállamtitkári pozíciót. Azóta kiderült, hogy Kálnoki Kis Attila korábbi világbajnok öttusázó tölti be. Korábban a találgatások közepette a Nemzeti Sport Rádió állandó vendége Elbert Gábor is ott volt a lehetséges opciók között. Erről Németh Kornél beszélgetett vele.
Egy ilyen beszélgetés, én azt hiszem, hogy magázó formát kívánna, de régóta ismerjük már egymást Elbert Gáborral, úgyhogy azon kedves hallgatóink kedvéért mondom, akik esetleg megakadnának a tegező formulán, hogy ennek ez az oka. Immeriász lesz belecsapva a közepébe, fel sem merült a nevet, hogy te leszel az új sportállam titkár.
Azt nem tudom, hogy azokban, akik a döntést hozzák, felmerült a nevem, de az egész magyar sport keresett minden túlzás nélkül több százan gratuláltak az elmúlt hetekben, akik biztos forrásból tudták, hogy én leszek újra a sportért felelős államtitkár, ami nagyon-nagyon jó érzés volt, vagy még most is az. Az, hogy egyébként mondom, hogy ez hivatalosan az én nevem ott volt a jelöltek, ezt nem tudom megmondani.
Gábor, mit csinál egy sportállamtitkár, egy sportért felelős államtitkár? Abban az időben, amikor te voltál ennek a területnek a felelőse, az elmúlt időszakban mondjuk Schmidt Ádám munkájára mennyire láttál rá, és most Kálnoki Kis Attila vajon mit fog csinálni? Mert ugye azért ez három különböző időszak, mondjuk a te időszakodban messze nem volt ilyen kegyelt állapotban a sport, mint amilyenben az elmúlt időszakban volt. Aztán most meg ki tudja, hogy milyen be lesz. Szóval, hogy mit csinál és mit fog csinálni a sportállamtitkár, vagy sportért felelős államtitkár?
Érzekelő provokációt a kérdés. Azt gondolom, hogy amikor én csináltam, az is volt a neve, hogy szakállamtitkár, tehát akkor nem volt ez direktben ennyire átpolitizálva, amit egyébként nem bánok, mert ugye én azt szoktam mondani, hogy sosem voltam politikus, de dolgoztam politikusok között. Alapvetően szerintem az államnak az a dolga, hogy a keretrendszert, a feltételrendszert biztosítsa annak, hogy a magyar sportban a szakemberek jó munkát tudjanak végezni. Ha összeesetet kell tegyek, abban az időszakban, amikor én voltam államtitkár, ugye akkor egy baloldali kormány volt, azt gondolom, hogy ott nagyon kevés olyan ember volt, aki szerette ezt, mármint a sportot, és talán értette azt, hogy ennek milyen jelentősége lehet egy ország szempontjából. Az elmúlt 16 évben a kormány az kétségtelenül szerette, értette ennek a jelentőségét. A különbség az volt, hogy még a baloldali kormányon hagyták a szakembereket dolgozni, az elmúlt 16 évben az én tapasztalatom sajnos az, hogy a szakmát gyakorlatilag kiirtották. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz, mint Ádámot meg az én időszakomat összehasonlítani. Én úgy értem meg, hogy mi egyértelműen sportszakmát próbáltunk csinálni és azt támogatni. Nekem ez túlságosan politikai volt az elmúlt időszak. Az, hogy Kálnoki Kis Attila kukac világbajnok ötösázóként milyen irányba megy vagy mehet, ezt majd eldöntik a következő hónapok. Egy biztos, hogy a sportban most megint egységre van szükség arra, hogy nagyon szurkoljunk, és nagyon bízom benne, hogy újra a tisztesség és a szakmaiság mozgatja majd a magyar sportvilágot.
Ha nem is politikai oldalról nézem, segítesz annyiban egy kicsit megérteni a 2010 előtti sportvilágot, vagy sportirányítás világát, meg az elmúlt éveket, hogy mennyiben volt ez másabb, mondjuk a lehetőségeit nézve, és akkor az előbb azt mondod, hogy provokálnak, akkor most megint egy picit hadd provokáljak ezzel.
De beavattad a hallgatókat abba, hogy mi a magánéletben is szoktunk beszélni, és tegeződünk, nyilván ott is így szoktunk beszélgetni, tehát provokáljuk egymást, úgyhogy ez semmi gond nincsen. Szerintem a nagy különbség, ha jót nézzük, az, hogy a Fidesz kormány alatt nagyságrendekkel több pénz volt a sportban, vagy került a pénz, hogy abból mennyi használódott föl valójában a sportban, nem az egy másik kérdés, de az kétségtelen, hogy sokkal-sokkal több pénz került bele, tehát nem voltak gondok az olimpia felkészülésnek, hogy valamire van pénz, vagy nincs.
A sokkal többen egy valamilyen, nem tudom, egy Trabant Maserati közötti különbség, vagy egy Fiat Maserati, hogy most akkor olasz autót mondjak, de mondjuk egy Fiat Punto, és most nem a reklámhelye miatt mondom, csak hogy de valami különbséget érzékeltes, kérlek, valami nagyságrendet, hogy ez mit jelentett.
Autóban én Skoda párti vagyok, nem tudom ezt autóval elképzelni, de egy hallgatom...
Skoda 120-as vagy egy szuperbél.
Egy hallgatom csinált egy szakdolgozathoz egy felmérést, ő azt a számot találta, hogy körülbelül 110-szer annyi pénzt költött el a Fidesz olimpiára, mondjuk, mint előtte a baloldali kormányzat, ami az egy jelentős különbség.
Azért ez a 110, ez egy brutálisan markány szám, ami így a különbséget, én azt hiszem, hogy mindenki számára érzékelteti. Klasszikus visszatérő elem volt, szerintem már a 2010-es évek elején egyértelműen, nevezzük úgy, pejoratív értelemben a stadion építése korszaka volt, hogy a létesítmény helyzet infrastruktúra rendbe kellett tenni, és rendbe van téve. Jó-e az, hogy ez megtörtént, vagy nem történt?
Na, azt gondolom, eleve erről a 110-es számról nyilván nem tudom megmondani, hogy ez egy pontos száme vagy nem, de
nagyságrendet fogadjuk
el. Csak azért nehogy valaki félreértse, és most elkezdje számolni, tehát a nagyságrendet biztos
érzékeltetni, így van.
Ha infrastruktúráról beszélünk, én mindig is a sportinfrastruktúra fejlesztés pártján volt. Tehát én azt nem tartom egy teljesen logikus vagy észszerű érvelésnek, hogyha nem építettünk volna a stadiont, akkor lenne kórház. Az, hogy nincsenek jó kórházak, az baj. A stadionnál szerintem, vagy stadion építéseknél a gond nem az, hogy épültek, azon lehet vitatni, hogy hol és mekkora, meg mennyi az árak. Tehát én van olyan stadion, ahol én voltam a projektvezető, és tudom, hogy mennyiből lehetett fölépíteni Pakson a stadiont, és látom a többi stadionnál a számokat. Ezek, ha nem is ez a 110-szeres szám, de hogy ezek hát nehezen elhihető számok. Nekem ezzel sokkal nagyobb bajom van. Tehát a rablás faktor beépült az infrastruktúra fejlesztésre, az baj, nem az a baj, hogy van stadion. Azon sokat kéne dolgozni, hogy a stadionok meg tudjanak telni. Tehát az munka kérdése, ezt én nem tartom egyébként lehetetlennek.
Milyen munka árán, vagy milyen források árán lehet ezt a meglévő infrastruktúrát most már fenntartani? Mondom a konkrét példát, mondjuk Szombathely haladás, ahol jelen pillanatban a női foci magazinunkban sokat beszélgettünk a haladás együtteséről, amely éppen, hogy megmenekült az utolsó pillanatban. Az NB3-as csapatuk úgy ünnepelte egyáltalán a létezést, hogy Séfer András, aki segítő kezet és szabad szemmel jól látható összeget nyújtott, szektort neveztek el róla, de azt a komplexumot fönn kell tartani, működtetni kell. Kinek a feladata ez? Hogyan kellene ezt normál esetben működtetni? Mert az tök jó, hogy fölépültek ezek, és azon lehet lamentálni, amit mondasz, hogy túlárazva vagy nem túlárazva. Ez legyen egy vizsgálóbizottságnak mondjuk a feladata. De ha már itt van, az, aki a sportban van, vagy a sportért van, az közös elemi érdekel, hogy legyen, hogy ezeket a létesítményeket működtetni kell. És most egy példát mondtam, de az országban számtalan létesítmény van, ami hasonló helyzetben van, vagy lehet.
Amikor ha már arról beszélgetünk, hogy milyen volt államtitkának, majd milyen az, amikor én 2006 és 2008 között sportállamtitkárként dolgozhattam, csináltunk egy felmérést, és az azt mondta ki, hogy Budapest egy Bundesliga 2-es stadion bírná. Ehhez képest azért fölépült néhány fővárosban is. Ideális esetben ugye ezt nálunknál szerencsésebb történelmi sorsú országokban a klub és vagy a helyi önkormányzat gond nélkül tudja fenntartani. Én azt gondolom, hogy a mai magyar valóságban ezt az államnak kell majd részben vagy egészben megtenni, mert az nem jó, ha ezek tönkre mennek. De hogy nagyon sok stadion van, amely úgy épült, ahol a fenntartással kapcsolatos kérdéseket nem igazán gondolták át az építés alatt. Mi egyébként annál a stadionnál, és most láttam ilyen felméréseket, nyilván azt látszik, hogy a Paksi stadion az például fönn tudja tartani magát, tehát az nem nagyon kell hozzátenni pénzt. Ezzel lehet baj, tehát hogy ez például az újonnan felálló állami sportkormányzatnak egy nagyon fontos feladat lesz, hogy összegyűjteni azt, hogy melyek azok a létesítmények, amelyeket a klubok és vagy az önkormányzatok nem tudnak önmagukban fenntartani. Nyilván egyszerű odaadni nekik, hogy ezt oldjátok meg, de nem fogják tudni megoldani, tehát ez egy komoly teher lesz a következő évtizedekben a magyar sporton.
Ugye a belügyminisztérium alá tartozik, és kérlek erősíts, vagy cáfolj majd, hogyha jól mondom, hogy mennyire kell, lehet, legyen-e szerepe az államnak. Most itt beszéltünk egy eleméről, mondjuk a létesítmény fenntartásról, de bármilyen tekintetben mondom, közeleg a Los Angeles olimpia, ugye itt az előző kormányzat az elé 10 programot, amit meghirdetett. Jó ez, nem jó ez, és most nem kimondottan az elé 10 programra, hanem hogy van szerepe, legyen szerepe, lehet szerepe, ne legyen szerepe, nem lehet szerepe a sportvezetésnek. Például, hogy olimpiát nézünk.
Posvai Gábor ugye a Decathlont építette először Magyarországon, majd Ausztriában, tehát hogy ez a szabadidőskor sportüzlet területén szerintem nincs nála gyakorlottabb és nagyobb tudással bíró ember. Én őt egy remek embernek és egy kiváló vezetőnek ismerem. A másik kérdés, az államnak van szerepe a sportban. Ugye próbáltam az elén is említeni, hogy a szabályozásban, a finanszírozásban, tehát a keretek, a feltételek megteremtésében biztosan. Ebből a szempontból a magyar sport portfólió az nagyon speciális, mert a hagyományosan eredményes sportágaink, lehet ezt sorolni vívás, vízilabda, kötött fogású, birkózás, kajakkenú, öttusa, ezek piaci alapon nagyon nehezen működtethető sportágak.
Hát vagy talán egyáltalán nem.
Igen, azért próbáltam finomabban fogalmazni. Tehát, hogy ez egy sportpolitikai döntés, hogy kiszámolni, nem ijeszgetésből mondom, hanem azért, hogy lássuk tisztán, hogy Gulyás Michel öttusa aranyérme, az mennyibe került. És aztán ez egy döntés, hogy ér-e annyit, vagy nem. Nekem Sziklaszilárd meggyőződésem, hogy igen, tehát, hogy mindent megér.
Hát ebben az körben, hogy most itt beszélgetünk, szerintem a hallgatóinknál is azért ez az általános
megjegyzés. De egyébként azt érdemes végig gondolni, megnézni, hogy mibe kerül, és ami kijön belőle, az aztán megérje azt. Mondom, de beszélhetünk vívóérmekről, beszélhetünk a vízilabdáról, tehát egy csomó olyan sportág van, amit bizony a magyar államnak Ha az a közös döntés, hogy ez fontos, akkor ezt működtetni kell, erre pénzt kell áldozni.
Mekkora apparátussal lehet ezt jól működtetni? Amikor te dolgoztál, mennyien dolgoztak a kezed alá? Vajon Kálnoki Kis Attila, nyilván most csak találgatunk, és hogy mondjam, a levegőbe beszélünk valamennyire, de azért nem teljesen alaptalan, ugye nem tudjuk még, de hogy azért ő kipróbálta magát sportolóként, sportvezetőként, médiavonalon is, tehát hogy rengeteg tapasztalattal bír, vajon őt mennyi ember veheti körül, vagy milyen jellegű emberek.
Amikor én 2006-ban sportállamtitkár lettem, akkor az akkori sportot is felügyelő területfejlesztési miniszter Lampert Mónika megmondta, hogy hány embert lehet, és azt kellett összerakni, ilyen 40 körül számra emlékszem, bele nem mernék megesküdni. Nyilván, amikor a vezető összerak egy ilyen stábot, az alapján, hogy milyen feladatok vannak, és kiket tud aztán ezekre a feladatokra megjelenni, és kik lehetnek a legjobbak, akkor mindig azt érzi, hogy ez nem elég. Ez mindig így lesz. Az egy óriási kérdés, hogy, és ez egy sportszervezési kérdés, hogy számos minta van erre Európában vagy a világban, azon is múlik, hogy a sport civil szféra, vagy nem kormányzati szervek, azok milyen feladatkörökkel, hatáskörökkel működnek. Tehát a jelen esetben, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság az, nem akarom azt mondani, hogy egy utazási irodaként működik, de hogy lényegében annyi dolga van, hogy benevezi a sportolókat az olimpiára, és megszervezi a kijutást. Ennél volt már a Magyar Olimpiai Bizottság sokkal szélesebb hatásköre, amikor sportszakmai döntésekben vehetett részt. Ha a civil szféra erősebb, akkor kisebb állam kell. Ha a civil szféra, mint most kiüresedett, tehát hogy mindenki csak szűk mozgástérrel bír, akkor kell egy erős állam. Ez egy filozófiai kérdés, ezt nyilván el fogja dönteni a kormány, és ez alapján kell majd fölépülni. Mindkét variáció, vagy ezek között lehet sokféle életképes, és mindegyikre van minta Európában, tehát ez azt kéne látni, hogy milyen szerepet száll a sportkormányzat a civil szférán. Én azt gondolom, hogy a jellegi szervezeteket arra föl kell majd újra készíteni, hogyha több hatáskört akarnak adni, de nem tudom, hogy ebben mi Pósfő miniszter úrnak az elképzelésre.
Meglepett az bármilyen szinten? Lehetett hallani csicsergéseket az Ohanyhíradóban, hogy aztán ez igaz volt, vagy sem, ugye itt az elmúlt egy hónapban azért tényleg hajmeresztő pletykák, szóbeszédek kaptak szájra, de hogy annál a kormányzatnál, ahol a sport, azt hiszem úgy mondták, hogy stratégiai ágazat volt, és hogy kiemelten, ott sem volt önálló sportminiszter, vagy sportminisztérium, hogy itt a kezdetek kezdetén volt arról szó ilyen pletyka, hogy itt ebben a mostani kormányzatban lehet, hogy lesz, hogy aztán nem lett. Meglepetés, ez nem meglepetés, főleg annak fényében kérdezem, hogy az előző időszakban, ahol tényleg azt mondták, hogy stratégiai ágazat, és ennek szellemében haladt előre egy csomó minden a sportvonalán, mégsem volt önálló sportminiszter.
Ez is összetett kérdés, hogy az előző kormányzat stratégiai ágazat volt, ami szerintem azért sokunknak tetszett, az, hogy hogyan zajlott azon sok vitám volna, az, hogy ennek szakember kell az élére, szerintem az fontos, vagy fontos lett volna. Az én meggyőződésem, vagy az én ízlésemhez legközelebb az a struktúra állt, amikor országos testvérségi sporthivatal volt Magyarországon, a rendszeres előtt is az volt, meg utána is többféle színű formányban.
Idősebbek emlékeznek rá, ez az OTSH, ugye a OTS mozaik szóból, igen.
Igen, és akkor ez egy önálló szakigazgatási szerv, az élén az elnök állaknek államtitkári rangja van, de mégsem politikus. Tehát, hogy ezzel ki tudod venni a sportot a direkt politikai csatározásokból, szerintem ez egy jó megoldás. A minisztérium se rossz, mert az erő, egyértelműen erő, de az már politika. Ha egy államtitkár, én nagyon bízom abban, nekem nagyon nem tetszett, hogy az elmúlt években Klotona kísért föl. A volt Rosenberg-Házaspár utca egy jó ideje, Hold utca egy szemat, mindig is az állami sportjátásnak a vára volt. Bízom benne, most nem rendőrök lesznek, hogy BM, de egyébként a rendszerváltás megint csak többféle színű kormányban sokszor volt az, hogy a belügyminiszter megszámolta az OTSH elnöke. Egyébként meg a tartalmon múlik. Tehát azon múlik, hogy milyen tartalommal, szakmaisággal lehet megtölteni a rendszert egyik oldalon, másikon az, aki az élén áll. Nekem úgy mondta annak, hogy a miniszterasszonynak a főtanácsadója, nem fogom szó szerint idézni, azt nem bírja a rádió, de hogy törst ki a teret. Tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy aki az állami sportrendes első embere, ő mekkora teret tud kitölteni, milyen az érdekérvésző képessége, a sportot képviseli a kormányban, vagy a kormányt a sportban, mert az néha az konfliktussal jár benne.
Gábor, egy sportért felelős államtitkárnak, vagy köznyelvben sportállamtitkárnál mi a siker értékmérője? Van-e a sikernek értékmérője, vagy mértékegysége?
Tehát egy héten kétféle dolgot tudok mondani, amikor valaki megkérdezi, vagy én azon gondolkodom, hogy mi az, amire büszke vagyok abból a 26 hónapból, akkor egyértelműen, hogy a nemzeti sportstratégia, ami se előtte nem volt, se azóta, tehát ami kijelöli az irányokat, hogy merre menjünk, az egy teljes sportszakmai konszenzussal, és akkor azt hiszem 5 párti volt a parlament, teljes elfogadással ment, tehát a parlament egyetlen nem szavazott volt. Szerintem ez siker, hogy a sportot ki lehetett venni a mindennapi politikából, és tényleg hídként lehetett kezelni. És szerintem ennek ez is a funkciója. A másik az a közoktatási típusú sportiskola megalkotása, vagy újra megalkotása, amivel az oktatási tárcával lehetett kompromisszumra jutni, és ez nagyon sok sportoló gyerek számára biztosítja azt, hogy sportolni és tanulni is tudja. Ez a két mérője, ha személyesen, mert én azt gondolom magamról, hogy a hiúság az távol áll tőlem, de azért nagyon jól esik, hogy bármerre megyek az országba, a mai napig sokan emlékeznek arra a korszakra, és említenek meg egy-egy eseményt, vagy egy-egy intézkedést.
Most egy picit hadd szóljak közben, és adudvaroljak, nem tisztem, de hogy nem véletlenül ülünk itt, és beszélgetünk most, mert az, hogy mi most ismerjük egymást, ahogyan kezdtük, és például női fociról nagyon jól el tudunk beszélgetni, az egy dolog, de itt azért ezek most kardinálisabb, súlyosabb kérdések, másabb, mindenképpen másabb, most ne rangsoroljunk, mert most a haladásnál a női fociban a bemaradás az legalább olyan súlyos kérdés volt, mint amiről most mi beszélünk.
Igen, tehát az egy jó érzés, amikor az ember csinál valamit, és nekem abban a szerencsémben volt részem, hogy azért nagyon sok lépcsőfokot jártam végig, mire eljutottam odáig, hogy az állami sportjelentés első embere lehettem, és amikor csinálsz valamit, és annak érzed a hatását az országban, az nagyon jó érzés. És a mai napig nyilván nem annyian, mint egy olimpiai bajnoknál, hogy Hegedűs Csabának nem hagyják fizetni benzinkúton, mert ő a Hegedűs Csaba, meg nagyon sok fiatal sportoló barátommal is megértem ezt, hogy mekkora istenek ők, de az nagyon jó érzés, hogy emberek emlékeznek arra, hogy szakmai alapon és barátságosan működő időszak volt. Én saját magamnál például ebben mérem. És nem abban, hogy hány olimpia aranyérem van, vagy nincs, miközben sportkócsként nyilván azon dolgozom sportolókkal, hogy ők nyerni tudjanak majd Los Angelesben vagy Brisbaneben, az is nagyon fontos, de az csak az egyik eleme a soknak, ami a sportban lényeges.
Zárásként talán a legnehezebb kérdés. Milyen volt az elmúlt, ne 16-ot nézzük, az elmúlt 10 év, és szerinted milyen lesz a következő 10 év a magyar sportban?
Hát ez nehéz, és miután ismerjük egymást, nagyon őszinte szoktam lenni, nekem lesújtó véleményem van ennek az elmúlt 10 évnek a stílusáról, a szakma kiírtásáról, miközben a másik oldalon nagyon örülök annak, hogy sok létesítmény épült, vagy újult meg.
Beszélgetésünk erről szól, egy csomó kettőség jelenik meg benne, tehát hogy a pozitívumokat, aki elhallgatja, az óriási butaságot követel, ellenben kritikát megfogalmazni meg kell, mert anélkül meg nem tudsz fejlődni, hogyha jól értelmezem.
Megint csak visszafogott szót használok, bolond vagyok, hogy én ezt mindig így csinálom, és ez nem mindenki szerette az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy az egy értéke volt az elmúlt időszaknak, hogy szerették a sportot, hogy nagyon sok pénzt raktak bele, hogy aztán annak a pénznek egy jó része nem a sportban használódott fel, ez fájdalmas, de talán ez nem első a sportszakmai kérdés. Ha az abszolút pozitív részét nézem, és egy jelképes dolgot szeretnék mondani, szerintem az egy óriási eredmény, hogy bárkivel játszik a magyar labdarúgó válogatott, egy órán belül teltházas a Puskás stadion, szerintem ez jó, ezt nem szabad eltagadni. Az, hogy a sportban, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy a sportági szakszövetségnél a főtitkárok közül kik azok, akik szakmabeliek, szerintem az botrány. Megint mondok egy jelképet, a Diós Győri VTK. Tehát, hogy az a magyar sport egyik legértékesebb eleme, és amilyen állapotban van, azt én innen Budapestről kikérem magamnak. Tehát ez a két véglet szerintem, hogy mit várhatunk. Én nagyon bízom benne, hogy a hangulat más lesz, hogy szakmai alapon zajlik majd a sport újra, és újra a tisztesség lesz az alap. Ha ez nem változik, akkor nem lesz ez jó. Én nagyon hiszek abban, hogy ennek változnia kell. Ha csúnyulok, azt mondom, hogy rosszabb, biztos nem tud lenni ez a rész.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Tűzbe érzem még.
láttam tengert, vad hullámokból tigrőmét, mely elnyel minden fényt, köddé válhat minden szép emlék, de hangot hallom messze távolból, arcod őrzöm legszebb álmomból, rólad szól csak kezdet és a vég, vár még rám, én érted útnak indulnék.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a